Sziasztok, ez itt ismét egy Boomcast adás. Én Baló Dávid vagyok, a Boomcast házigazdája, és a mai vendégem Kardos András, a VR HR társalapítója. András közgazdás, diplomás supervisor és üzleti coach is egyben. Ráadásul több nemzetközi cég HR vezetői munkakörét is betöltötte Magyarországon. Ma már a saját vállalkozásában dolgozik, és főleg a KKV szektorban támogat külsősként vállalkozásokat HR szempontból, viszont nagyon fontos, hogy üzleti szemüvegen keresztül. És ezt én is meg tudom erősíteni, ugyanis Andrással az elmúlt pár évben többször is beszéltünk, többször segített nekem különböző kérdésekben. Hatalmas tapasztalata van HR témakörben, és rendkívül jó coaching szemlélete, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, és remélem, hogy ezen az adáson keresztül nektek is segítségetekre tud lenni. Szia András, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Szervusz Dávid, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
És ugye ma HR lesz a témánk, ami neked a szakterületed, és igazából az üzlet és a HR kapcsolatáról akarunk beszélni, és arról, hogy miért hasznos, hogyha foglalkozunk vállalkozóként is a HR-rel. Azt tudom, hogy készültél egy kis vázlattal, hogy miről fogunk ma beszélni. Megosztanád ezt velünk, hogy mi az, amire szerinted mindenképpen ki kell térnünk?
Mivel, hogy a HR is egy szakma, ezért nagyon-nagyon sok téma van, amiről véleményem szerint lehet is kell is beszélni. De természetesen az adás kereteit figyelembe véve, én azt javasolnám, hogy beszéljünk olyan témákról, amik talán aktuálisak és örökzöldek. A saját tapasztalatom szerint az egyik ilyen aktuális téma az mindenképpen a toborzás. Uh-huh. Aztán beszélhetünk motivációról, meg megtartásról, mert hogy ezzel is sokat foglalkozunk az utóbbi időben, és ügyfelek megkeresnek ebbe a témába. Végül pedig arra gondoltam, hogy ha időnk engedi, talán érintsünk olyan témákat, amik egy kicsit pikánsabbak, nehéz helyzetek a cégek meg a vezetők életében, mert nagyon sokat lehet olvasni, meg hallani arról, hogy hogy fejleszd a szervezetedet, hogy foglalkozz az emberekkel, de arról kevesebb szó esik, hogy mi van akkor, amikor tényleg egy ilyen nehéz vezetői helyzet fordul elő, és azt hogyan lehet jól kezelni, vagy relatíve milyen opcióid lehetnek arra, hogy ezt jól megközelítsd.
Jó, tökéletes szerintem. A HR amúgy eleve egy olyan téma szerintem, ami vállalkozóként nem biztos, hogy annyira előtérbe kerül nagyon-nagyon sokáig. Ugye nálunk is amíg nem jutottunk el oda, hogy sőt, amikor már csapatot építettem, még akkor sem foglalkoztam a HR-rel. Mert nekem annyi volt a fejemben, hogy a HR az a munkatársak toborzása, kiválasztása. És pont itt vége az egésznek. És ugye nem tudom, mondhatjuk azt, hogy ez a legfontosabb rész, vagy ezt így nem lehet kijelenteni, hanem az egy fontos rész a sok közül.
Érdekes a kérdés. Angol azt mondja, hogy hire to retire, tehát amikortól felvettük a munkatársat, és amikor elhagyja a céget, addig, ami történik vele, az gyakorlatilag minden, ami a HR-hez tartozik. Uh-huh. Üzleti szempontból ezt úgy szoktuk mondani, hogy ahogy toborzunk, az azért egy fontos téma, és ebből a szempontból valóban ez egy nagyon fontos téma, ez meghatározza a lehetőségeit is, az üzleti kifutását úgymond egy szervezetnek, hiszen nagyon nem mindegy, hogy a munkatársak milyen képességekkel jönnek be a szervezetbe, és nem mindegy, hogy milyen kompetenciáik vannak. Tehát ebből a szempontból valóban ez egy legfontosabb téma, de onnitől kezdve, hogy felvettük őket, utána más nagyon fontos témák is vannak, tehát nehéz különbséget tenni a között, hogy a toborzás esetleg egy fajsúlyosabb. Azt gondolom, hogy ez is az egyik kulcs témakör a HR-ben, amivel mindenképpen érdemes foglalkozni.
Uh-huh. És akkor hogy kell ennek nekifogni? Hogy kell hozzákezdeni? Az én fejemben van valami, ahogy mi csináljuk, majd ha gondolod erre is kitérhetünk, de hogy mit javasolnál, mit tanácsolnál, vagy hogy szoktatok ennek hozzáfogni egyáltalán?
Aha. Én azt gondolom, hogy nagyon sok módon el lehet rontani a toborzást. Az egyik ilyen tapasztalat, amit az évek alatt szereztem, és mai napig belefutok, amikor egy ügyfelem megkeres azzal, hogy segítsek neki valakit fölvenni, hogy Isten igazából nincs átgondolva az a munkakör, hogy ő pontosan mire is akar fölvenni valakit. Mit értek ez alatt? Nincsen átgondolva az illetőnek, mik lesznek a feladatai, nincsen átgondolva, hogy hova fog ülni az irodába, nincsen átgondolva, hogy milyen KPI-ok alapján, milyen teljesítménymutatók alapján fogjuk tudni mérni az ő teljesítményét, nincsen átgondolva, hogy tudjuk beintegrálni a szervezetbe minél gyorsabban, és sokszor azt sincsen átgondolva, hogy valójában szükségünk van-e egy külsős emberre, vagy ezt házon belül meg tudjuk oldani. Tovább megyek, egyáltalán szükségünk van-e új emberre, vagy egyszerűen csak folyamatoknak az átgondolása és újrarajzolása módján úgymond meg tudjuk oldani már most is azzal a kapacitással, amink nekünk van. Gyakori hiba még, amivel szoktam találkozni, hogy van valamiféle feladat, ami senkihez nem tartozik, és aztán, mint hogyha könnyű lenne rádobni egy embert, és akkor az majd megoldja a problémát. De mivel ezek nincsenek végig gondolva, és nincsen úgymond kitisztázva, hogy valójában van-e kapacitásunk, van elég munkánk arra, hogy ennek az embernek munkát adjunk, ha itt szabad fogalmaznom. Van-e annyi plusz munka a szervezetben, hogy adott esetben egy teljes munkaidős vagy egy részmunkaidős embert jó értelembe véve tudjunk használni. Addig, amíg ezek nincsenek letisztázva, addig mindig fékezni szoktam ezt a folyamatot, hogy ezekre a kérdésekre adjunk választ. És miután megvan ez a válasz, utána szoktunk neki futni a toborzásnak. És hogy hogyan lehet csinálni, ti hogy csináljátok?
Jó kérdés. Egyébként most, hogy ezeket elmondtad, nekem az tök újdonság, hogy van olyan, aki úgy megy neki egy toborzási folyamatnak, hogy mondjuk nincs letisztázva, hogy mi lesz a feladata annak a valakinek, akit ő behoz. Ez nekem meg se fordult a fejemben, sőt, amúgy most is van egy olyan helyzet egy másik vállalkozásomnál, hogy kellene csapatot bővíteni, erről még nem beszéltem, majd fogok egyszer, egyelőre titok, viszont nem tudom, hogy pontosan kit keresek, mert még nem tisztázódtak azok a feladatkörök, szerepkörök, szolgáltatások, hogy mit akarunk ott nyújtani. És ezért ilyenkor meg vagyok lőve, és nem is keresgélek. Szerintem nincs is értelme ilyenkor, nem? Tehát, hogy nulladik lépésként ezt ki kell deríteni. Kérdésre válaszol, hogy mi hogyan csináljuk. Nekünk van egy eléggé kiforrott folyamatunk most arra, hogy pozíciókat töltsünk fel. Ez úgy néz ki nálunk, hogy alapból szerintem egy ilyen nulladik lépés ez az employer branding, hogy a márka, amit mi építünk, az képvisel valamilyen színvonalat, remélhetőleg, és van egy olyan célunk, amivel ugye egyet tudnak érteni. Gondolom így laikusként, hogy ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy kapcsolódni tudjon valaki egy adott céghez, és ne csak a pénzért menjen oda, mert akkor, ha más rálicitál 2 hónap múlva 50 ezeret, akkor át fog menni a másik helyre. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos eleme a mi HR stratégiánknak, hogyha mondhatom ezt. A folyamat pedig úgy néz ki, hogy vannak sales oldalaink a különböző pozíciókra. Ott szépen le van vezetve, ugye, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, mit kínálunk, mit várunk el, és milyen feladatkörre keresünk valakit. Mi lesz előre láthatólag a feladata, mivel mennyi időt fog foglalkozni. Tehát, hogy legyen egy igazán átfogó képe erről az egészről. A jelentkezés. Szerintem ez egy nagyon kritikus pont, és ez az, amit én elsőre nem jól lőttem be, nem találtam el, és ez több lépésbe alakult ki. Nem elég annyi, hogy CV, meg motivációs levél. Mert hogy abból nem lehet megismerni valakit, még egy interjún sem. Majd kijavítasz, hogyha ezt lehet esetleg máshogy csinálni. De nekünk az vált be, hogy egy ilyen 3 lépcsős kiválasztási vagy jelentkezési folyamat van. Egy alapadatok, CV, motivációs levél. Következő körben ez azonnal megtörténik. Egy kb. 5 percet kell rászánni, nem tudom, egy olyan 10 kérdést teszünk fel. Ezek nagyrészt szakmai kérdések, alapvető szakmai kérdések, mert mi általában úgy veszünk fel valakit, hogy nem várjuk el, hogy legyen tapasztalata, viszont nagyon fontos az, hogy jó ember legyen, emberileg, meg legyenek az alapvető szkíjei, és akarjon tanulni. Ezt már tőled tanultam a beszélgetéseink során egyébként, hogy ez egy bevált HR stratégia, ugye, hogy olyanokat keresel, akiket te tanítasz be.
Igen.
Nekünk ez a stratégiánk, és ezek a kérdések arra irányulnak, nem tudom, hogy most jó, ha lelövöm ezt a point, a jövőbeli jelentkezők esetleg, hogyha hallgatják, arra irányulnak, hogy lássam azt, hogy hogyan áll hozzá valaki a feladatokhoz. Mert nem várom el, hogy legyen tapasztalata, tehát nem várhatom el, hogy tudja azt a, nem tudom, mi az az EDM például, vagy mi az a CPC. Nem biztos, hogy tudja. Viszont nagyon egyszerű, Google-be beírja, és kimásol valamit. És hogyha valaki azt írja, bármelyik válasz az, hogy nem tudom, fogalmam sincs, nem ismerem, ilyesmi, akkor tudom, hogy ő annyira se vette a fáradtságot,
hogy nézzem.
Így van. És akkor nem várhatom el majd tőle azt, hogy önállóan fog dolgozni, hanem mindig ott lesz a nyakamon. Én legalábbis ezt szűröm le ebből. Van egy ilyen, ez a második lépés úgymond, és utána van egy próba feladat, egy fiktív brief alapján kell egy hirdetési stratégiát összeállítani, amire pedig van 3 napja valakinek, és ezt e-mailbe várjuk.
Világos. Hát, hogy is fogalmazzak? Azt gondolom, hogy ezzel a kiválasztási folyamattal szerintem sok multit is megelőzöl, mert hogy ugye mondhatjuk azt, hogy talán a multiknál nagyobb a tapasztalat, meg ott megengedhetik maguknak, hogy legyen dedikáltan HR-es munkatársuk, aki specifikusan ezzel foglalkozik. Uh-huh. Ugye nagyon nehéz a munka mellett, értékesítő munka mellett, marketing munka mellett, pénzügyi munka mellett, hogyha én valamihez értek ezek közül, a területek közül, és ezzel foglalkozok egy vállalkozásban, vagy egy saját vállalkozásomban, akkor nagyon nehéz olyan kompetenciákat összeszedni, hogy például hogy választunk jól ki egy embert. Igen. Mert emberek abban is eltöltenek 10-15-20 éveket, és úgymond csiszolják a képességeiket, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a saját tapasztalatom alapján ezzel az alapos és strukturált kiválasztási folyamattal a cégeknek szerintem lehet, hogy a 80%-át, 90%-át megelőződ. Amúgy nagyon érdekes, hogy ahogy hallgattalak, azon gondolkodtam, hogy van egy nagyon nagy nehézség a kiválasztási folyamatban, hogy nagyon sokszor ugye amit mi csinálunk, az azért eltér attól, amit a jelölt csinál. Ez uh-huh. egy természetszerű dolog, hiszen én is egy egyén vagyok, te is egy egyén vagy, egy saját világ, nem egyikünk se a másikunk, tehát hogy így minden, amit csinálok, az olyan, ahogy én csinálom, az a saját módszerem, a saját megközelítésem. És a vállalkozások is így működnek, ahogy ők csinálják, az a saját módszerük, a saját megközelítésük. Tehát, hogyha én be akarok valakit hozni kívülről, és azt akarom, hogy úgy csinálja, hogy mi csináljuk, olyan tapasztalat nem lesz. És ugye van itt egy nagy ellentmondás, hogy amit ő korábban csinált, az arra egy predikció, hogy ő valószínűleg azt tudja csinálni majd a jövőben is. Uh-huh. De ebből hogyan szűröm én le azt a tapasztalatot, hogy amit nálunk kell csinálni, vagy ott esetben, hogyha mást is kell csinálni, akkor ő arra képes lesz. Na ez az igazi nehézség egyébként ebbe a folyamatban, és véleményem szerint itt jön be az, amit mondtál, hogy személyiséget keresel, és uh-huh. tanulási készséget keresel. És hogyha meg tudom úgy közelíteni a kiválasztási folyamatot, hogy az illető már demonstrálja, vagy demonstrálta azt korábban, hogy ő tud tanulni, és képes a fejlődésre, és meg tudja ugrani, és ha nem is ugyanabban a helyzetben, mondjuk hasonló helyzetben már volt, amikor nehézségekkel találkozott, és abból, hogy mászott ki, vagy azt, hogy uh-huh. oldotta meg, az ugye adhat egyfajta indikációt arra, hogy egyébként képes lesz megugrani azokat a kihívásokat, amik nálunk vannak. Egy másik nagyon fontos dolog, és engedd meg, hogy egy számomra nagyon fontos statisztikát megosszak veled. Uh-huh. Egyébként ezt az ügyfeleimmel is mindig meg szoktam osztani, mert hogy van egy ilyen, Magyarországon azt gondolom különösen is, talán az oktatási rendszerünkből is fakad, hogy Magyarországon nem szabad hibázni. Uh-huh. Semmiben nem szabad uh-huh. hibázni. És ezért van egy ilyen fals képzete a vezetőknek, hogy ha ők felvesznek valakit, akkor az csak is tökéletes lehet az a kiválasztás. És hogy én találkoztam, hogy multi cégnél dolgoztam, és találkoztam olyan felettessel, amik nem magyar volt, de számomra egy óriási tanulság volt, hogy felvettünk az én csapatomba egy embert, ez egy irodavezető volt, és nagyon hamar rájöttünk, hogy egy nagyon rossz választást csináltunk. Több vezető is részt vett a kiválasztási folyamatban, és még a próbaid alatt rájöttünk, hogy ez nagyon nem fog működni, egyszerűen nem olyan az illetőnek a személyisége. Nagyon jól interjúzott, és mindannyiunk úgymond bedőltünk ennek a jó interjúnak, és a felettesem azt az attitűdöt követte, hogy ha ő ezt az embert elküldi próbaidő alatt, akkor ő a felettes irányába azt demonstrálja, hogy ő rossz döntéseket hoz. És ezért inkább megtartotta ezt az embert. És az én csapatomban volt, én szenvedtem vele. Tehát a tipikusan ez egy rossz döntés. Uh-huh. És hogy visszahozzam a statisztikát, amiről szerettem volna beszélni, Klein Sándornak, aki az SHL-nek a tulajdonosa és az alapítója, neki több ilyen nagyon jó szakkönyve van, és hogy azt mondja kutatásokra alapozva, hogy a strukturált kiválasztási folyamat, amiben benne van az, hogy vizsgáljuk az ő személyiségét, ott is a teszteket kap, személyiségtesztet, vagy kompetenciatesztet, tényleg többkörösi kiválasztási folyamatot csinálok, tesztelgetem éles helyzetekbe adott esetben, hogy hogy reagál, vagy hipotetikus helyzetekbe. Ezzel csak azt tudom elérni, hogy maximum 66%-os lesz a sikere a kiválasztási folyamatnak. És ez már egy tökéletesen összerakott kiválasztási folyamat. És azt szoktam mondani az ügyfeleimnek is, hogy engedjék el azt, hogy tökéletesen tudnak kiválasztani. Mert akkor is csak a szaktudomány szerint és a kutatások szerint csak 2/3 fognak, tehát 3-ból 2 fog uh-huh. beválni. Egy nem fog beválni. Ennek az egynek egyébként lehet az az oka, hogy valami változó úgy alakul menet közben, hogy már nem tud jól teljesíteni, a cégnek már nem erre lesz szüksége, nem ilyen típusú profilt. Egyszerűen kiderül, hogy kémiában mégsem passzolunk egymáshoz. Nagyon-nagyon sokféle oka van annak, hogy valaki nem válik be, de jobb előre elfogadni és tisztázni magunkban, hogy nem tudunk tökéletes kiválasztási folyamatot csinálni. És onnétől kezdve ez egy könnyebbség, azt gondolom, hogyha el tudjuk fogadni, hogy szabad is lehet is hibázni, bár hozzáteszem, hogy ettől függetlenül nagyon-nagyon melegen ajánlott az, hogy legalább amennyire csak tudunk egy szofisztikáltabb folyamatot rakjuk a kiválasztásra össze, hogy minél jobban ki tudjuk szűrni azt, aki nem oda való, hiszen amiről nem szoktuk megint beszélni, és itt jön be a közgazdász vénám, hogy költsége van annak is, ha rosszul választok. Igen. Sokszor találkozunk olyannal, hogy azt mondják, hogy semmi gond, ha nem válik be, akkor majd veszünk föl valaki mást. Ugye egyrészt az employer brandingnek ez milyen üzenet, másik oldalról pedig azért gondoljunk abba be, hogy én, mint tulajdonos vezető beülök mondjuk egy kétszer egy órás interjúra. Addig én értékesíteni is tudnék, az üzletet is tudnám fejleszteni, a partnereimmel is tudnék foglalkozni, hogy ez forintosítható, ennek van egy értéke, hogy ez mennyibe kerül. És egyrésztről ugye itt jön az be, hogy egy embernek egy másik statisztika egyébként, amit megint nagyon sokan nem tudnak, hogy egy munkatársnak a pótlása, és most nem csak arról a felvételről beszélek, amikor tényleg egy új pozíciót megkreálunk, és aztán a piacról felvesszük, mert fejlődik a cég, egy munkatársnak a pótlása átlagosan körülbelül 20%-ába kerül az ő éves bérköltségének, ami egy nagyon nagy szám. Tehát, hogyha valaki mondjuk vegyünk egy példát, ugye mondjuk 500 000 forintot keres bruttóba, ugye az évesített fizetése az 6 millió forint, és ennek a 20%-a az 1 millió 2, és ez az átlag, tehát valószínűleg egy fizikai munkatársat olcsóbb felvenni, de például olvastam olyan kutatást az idén, a LinkedIn-nek a kutatását, ahol azt mutatták ki, hogy akár ez 40%-ig is fölmehet az éves bérköltség tekintetében. Most gondoljunk bele, hogy ilyen költsége van egy ember pótlásának. És hogy megengedhetjük-e magunknak, hogy nem vesszük komolyan a kiválasztási folyamatot.
Hát ez azonnal megeszi a profitot, ha évente csak egyszer kell mondjuk váltani egy pozícióban valakit.
Igen.
És amúgy tök, hogy ezeket elmondtad, nekem is egy nagy teher, meg ilyen nyomás volt az, amikor először elkezdtünk így csapatot építeni, meg embereket felvenni, és én is ezt éreztem. Szerencsére nem így gondolkozok, hogy ha valakit kiválasztok, akkor ott kell, hogy legyen, mert én csak jó döntést hozhatok, de hogy ott volt az a nyomás, hogy basszus, jót kéne választani, és hogy most mi alapján. És most ilyen KKV szinten, hogyha gondolkozunk, akkor most amit elmondtunk, az egy nagyon-nagyon szofisztikált toborzási és kiválasztási, nem mondom, hogy folyamat részletesen, de hogy az elv, hogy kéne ezt csinálni. KKV szinten mi az, ami szerinted elvárható vagy megvalósítható olyan tudással és olyan büdzsével mondjuk, ami egy nem tudom, 5-10 fős kis cégnek rendelkezésére áll?
Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy bár ezek bonyolult dolgoknak tűnnek, a nap végén egyszer kell őket jól összerakni. Egyszer kell, ugye KKV-ban is minél jobbak a folyamataim, minél jobban megtartanak, úgy, vagy megtartják a szervezetet, annál hatékonyabbak vagyunk, és annál inkább az emberi faktort, hibázási faktort jobban ki tudjuk szűrni. Tehát én azt gondolom, hogy ha KKV-t nézünk, egyszer kell jól végig gondolni azt, hogy hogyan csináljuk a kiválasztási folyamatot, aztán lehet, hogy ránézünk évente, két évente, hogy még mindig jó-e, még mindig erre van-e szükségünk. Ugye mivel egy KKV-ban azért nem vesznek föl sok embert, még nagyobb a kitettsége annak, hogy jó vagy rossz lesz a kiválasztási folyamat, hiszen ahogy említetted, megeszi a profitot, tehát óriási, ez húsba vágó problémát okoz, hogyha rosszul választok ki. Arról nem is beszélve, hogyha éppen ez az ember vagy nem lesz produktív, és valakinek helyette el kell végezni a munkát, akkor már lelassult a szervezet. Ne adj Isten, még mondjuk ügyfél kapcsolata is van, és az ügyfélnél valami problémát okoz, akkor innétől kezdve még komolyabb problémáink fakadhatnak abból, és veszteségeink fakadhatnak abból, hogyha ő nem jól teljesít. De összefoglalva nagyon röviden, végig kell gondolni a folyamatot, hogy csináljuk, hogy választunk ki. Próbáljunk bizonyos küszöbértékeket rakni annak a kiszűrésére, hogy ő valóban az az ember, és alapos döntés hozunk, nem szabad ezzel sietni. Vannak olyan ügyfeleim, akik azt mondják, hogy ők inkább hónapokig keresnek, de a megfelelő ember találják. Nem szabad kompromisszumot kötni, egyetlen egy ember jött be, valaki ajánlotta, nem az igazi, de azért mégiscsak kéne egy ember, vegyük fel, aztán majd esetleg lecserjük. Na ezektől ez a javaslatom, hogy ezt nagyon kerüljük el. És van egy másik nagyon fontos koncepció, ami a kognitív diszonancia. Erről nagyon sokat beszélnek mostanában mindenféle kontextusban, de a kognitív diszonancia a kiválasztási folyamatban is nagyon jól működik. Uh-huh. Mondok egy példát. Felrakok egy hirdetést, és van egy pár jelöltem, de nem az igaziak a jelöltek. De aztán elkezdem magamnak mantrázni, hogy azért talán az egyik jó lesz. És akkor behívom ezt az embert interjúra, És végig az van a fejemben, hogy arra keresem a választ a kiválasztási folyamatban, hogy ő miért lesz jó nekem. Ezért olyan kérdéseket teszek föl neki, ami ezt igazolja. Tehát egyfajta önigazolásban vagyok. Uh-huh. Ez egy óriási, véleményem szerint egy szakmai hiba. Nagyon, nagyon egy ponton a szakmai pályafutásomban nekem is ez leesett, és ezért a kutatások alapján érdemes úgy hozzáállni az interjúhoz, hogy nem arra keresem a választ, hogy miért lesz jó, hanem arra keresem a választ, hogy miért nem lesz jó. Úgymond ezek a küszöbök, ezek az akadályok, amiket az interjúba beépítek, és minél inkább megugorja őket, minél inkább képes, hogy ezekre jó válaszokat adjon, annál nagyobb visszaigazolást kapok, hogy valószínűleg ő lesz a jó jelölt. És ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy azért készítsünk jegyzeteket. Mert hogyha kognitív disztanancia alapján meggyőzöm magamat, hogy ez jó lesz, és eleve úgy állok hozzá, hogy találjak rá megoldást, hogy jó lesz, akkor olyan azt fogom kihallani az interjúból, hogy ő jó lesz. Aha. És ilyenkor szoktam azt mondani az ügyfeleimnek, hogy olvassák vissza az interjú jegyzetüket, és meglátják, hogy ott lesznek benne azok a pontok, ami miatt az illető kiderül, hogy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, hogy nem lesz jó, és nem válik be. Aha. És ott volt leírva, csak meggyőztem magamat. Aha. Tehát ez szerintem ez egy fontos elv a kiválasztási folyamatban, amire érdemes figyelni. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy mindenkit kasszáljunk el, hanem azt mondom, hogy legyen bennünk egy egészséges szkepticizmus, és ne arra keressük alapvetően a választ, hogy miért lesz jó, hanem arra, hogy tudom megfogni. Uh-huh. És hogyha nem tudom megfogni, vagy nagyon kevésbé tudom megfogni, vagy csak olyanba tudom megfogni, ami nem annyira kritikus, akkor ott lesz a válasz, hogy valószínűleg egy jó választás lesz.
Így, hogy elmondtad, ebbe a hibába én is estem. És nem, ez így nem tudatosult bennem, hogy ez most ez, vagy hogy így álltam neki a dolgoknak, de most így utólag már felismerem, hogy oké, akkor valószínű, hogy ez lehetett a probléma. De mi van akkor, egy érdekes gondolatot mondtál, hogyha mondjuk nagyon kevés jelentkező van, olyankor mit csináljon egy cég? Válaszon, legyen a legkisebb rossz, amit kiválaszt, vagy inkább ne vegyem fel senkit, megteheti azt, hogy ne vegyem fel senkit, vagy nézzen alternatívákat, vagy mit lehet olyankor csinálni?
Azt gondolom, hogy a legrosszabb, amikor ilyenkor az, hogy kötök egy kompromisszumot, és felveszem a kevésbé jó jelöltek közül azt, amelyiket a legjobbnak találom. Tehát én azt szoktam javasolni, meg én is ezt az elvet követem, amikor a partneremnek toborzok, mert ilyen megbízásokat is szoktam kapni, ugye, hogy egyezzünk meg abban, hogy mik a belépési küszöbök. Uh-huh. Ez egy 4-5-6 szempontnál több nincsen. Mik azok a feltételek, amiből semmiképpen nem tudunk engedni?
És ez még azelőtt?
Ez még azelőtt van, hogy elkezdem az egész folyamatot. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy felállítom úgymond a küszöb értékeket, és hogyha megvannak a küszöb értékek, az első körösi interjúban, amikor én interjúztatok, csak ezeket vizsgálom. Tehát úgymond, aki átjut a kapun, a küszöbön, na azokkal csinálok már egy mélyebb interjút, amikor már jobban a személyiségére, a motivációra, stb. Törekszem, hiszen tudom azt, hogy megugorja szakmailag azokat a kritériumokat, amik nekem kellenek. Hogyha mondjuk nekem egy PPC-s kell, nyilván nem értek ehhez a szakmához, csak úgy kívülállóként, akkor nyilván fel lehet állítani azt is, hogy PPC-ben mi az a minimum tudás, ami ahhoz kell, hogy nálunk valaki alkalmas legyen. És akkor olyan kérdéseket teszek fel neki, és prompt meg kell tudnia válaszolni egy interjún. Ha nem tudja megválaszolni, akkor még nem felkészült, vagy ő valami mással foglalkozik, nálunk be kell akkor erre is tanítani. De hogyha a PPC-nél ennek vannak olyan küszöbb értékei, ami a szakmának az alapja, tehát amire már nincsen időnk, hogy elmagyarázzuk, akkor ő nem lesz nekem egy jó jelölt. Függetlenül attól egy nagyon kedves, nagyon szimpatikus illető. Tehát először én azt javaslom, hogy állítsuk fel a küszöbb kritériumokat, nem sokat még egyszer, mert nem akarjuk a dézsával kijönteni a gyermeket is, de azokat, amiből semmiképpen nem tudunk engedni. És hogyha a jelölt megugrotta ezeket, vagy a jelöltek megugrották ezeket, akkor tudunk tovább menni, és akkor tudjuk tovább vizsgálni, és hogy visszatérve a kérdésedre, a kevés jelölt van, ha kevés jelölt közül valaki ezeket megugrotta, mondjuk van egy jelöltem, vagy kettő, de a személyiségük nem jó. Nem passzol a mi vállalati kultúránkba, meg tudjuk fogalmazni, hogy milyen értékeket képviselünk mi, és ők milyen értékeket képviselnek, mi motiválja őket. Tehát ha nekünk az nagyon fontos, hogy extrát bele tudjunk rakni az ügyfelekbe, hogy törődünk az ügyfelek, hogy empatikusok vagyunk az ügyfelekkel, hogy átérezzük az ügyfélnek, ha valami kritikus dolog van, és akkor ugrunk, amikor tudunk bizonyos keretek között, és az illető meg úgy gondolja az egészet, hogyha az ügyfél abszolút alkalmas technikailag, de hogy ő 5 óra után nem fog az ügyféllel foglalkozni, bocs. És hogy ez nekünk egy vállalati kultúra értékünk, akkor ő nem lesz nekünk megfelelő jelölt. Mert nincsen benne az a szolgáltatói attitűd, amire nekünk szükségünk van. És tehát megugrotta első körben a technikai kritériumokat, utána a személyiséget vizsgáljuk, ott is el lehet hasonlani. És hogyha nem találtam megfelelő jelöltet, akkor újra fogok keresni. Átgondolom a toborzási kampányomat, hogy miért nincsen, ugye ez már nagyon nagy részben a ti szakmátok, ja. Hogy miért nincsen elég jelölt. Nem volt elég figyelemfelkeltő a hirdetés. Nem tudtuk elég jól eladni magunkat. Nem vagyunk elég vonzóak employer brand szempontból. Nem jó helyen hirdettünk, nem jó helyen kerestük az embereket. Rengeteg oka lehet annak, hogy miért nincsen jelölt. Még az előzetes fázisban ezzel is nagyon fontos foglalkozni, hogy hol fogunk hirdetni, hol tudjuk megszólítani azokat a target groupot. Tehát ebből a szempontból nem különbözik a HR, amit ilyenkor csinál, ha jól csinálja HR, attól, mint amit egy marketing szakember csinál, hogy az ügyfelet hol találja meg, ők hol vannak, milyen fórumokon, hol tudom őket megszólítani. Ugyanezeket a kérdéseket tesszük fel, mielőtt egy toborzási kampány csinálunk.
Uh-huh. Köszi a választ. Tehát akkor azt kijelenthetjük, hogy ha nincs megfelelő jelölt egy X időn belül, vagy egy kiválasztási körben, akkor mindig az a legjobb eset, hogyha nem veszünk fel ott senkit.
Vannak azok a helyzetek, amikor adott esetben nem tudjuk megtenni, hogy nem veszünk fel valakit. Uh-huh. Akkor ilyenkor felvetődik az a kérdés, hogy van-e nekünk alternatív opciónk arra, hogy tudjuk ezt az időleges munkaerőhiányt úgymond betölteni. Ugye erre vannak lehetőségek, hogy vannak ügynökségek, akitől lehet kölcsönözni munkavállalókat, van lehetőség arra is, hogy freelancereket alkalmazzunk, akik adott esetben átveszik az adott munkát egy időszakra, arányosan valószínűleg drágábbak lesznek, de nem kell őket betanítani, és relatíve gyorsan tudnak nekünk hasznot termelni. Tehát érdemes megvizsgálni, hogy vannak-e ilyen alternatív opcióink. Ha vannak alternatív opcióink, akkor azt gondolom, hogy talán ez mindig case by case, tehát esetről esetre kell ezt megvizsgálni, tehát talán ez egy jobb megközelítés, amíg nem tudjuk megtalálni a megfelelő embert. És ugye manapság a megfelelő embert megtalálni, ez egy komoly kihívás, mivel hogy szűk a piac, ez egy keresleti piac, nem egy kínálati piac, tehát a munkavállalóknak is megvan az a lehetőségük, hogy válogassanak. Uh-huh. És vonzónak kell lennünk, érdekesnek kell lennünk, amit mi kínálunk, és mellette még egy jó csomagot is kell tudnunk kínálni ahhoz, hogy ők hozzánk jöjjenek, és hogyha találunk is jó jelölteket, de ezek közül valamelyik hibázik, vagy hiányzik, akkor ugyanúgy elbukhatunk a kiválasztási folyamatban. Tehát van egyrészt egy olyan, hogy megtalálom-e azt az illetőt, akit én keresek kompetencia meg tapasztalat alapján, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy én, mint munkáltató, készen állok-e arra, hogy a legjobb embereket felvegyem, vagy a számomra ideális embereket felvegyem, én is elvégeztem-e a házi feladatomat. Megfelelő perspektívát, víziót, körülményeket tudok-e kínálni annak az embernek, aki majd ide be fog jönni, és az én üzletemet tovább fogja vinni, segíteni tudja majd továbbvinni, és tovább fogja tudni segíteni, fejleszteni.
És ez csak így felmerült bennem menet közben, hogy tapasztalataid alapján mi az a szint, amikor már nem egy tulajdonosnak kell foglalkoznia a kiválasztással, a toborzással, vagy esetleg a kiválasztási folyamatba bekapcsolódhat, de a toborzással már nem neki, vagy hogy hol válik ez el. Azért is kérdezem, csak hogy lásd, mert hogy mi ugye későn találkoztunk, és én ezért mindent magamnak pakoltam össze, és tapasztaltam ki, és ebben nagyon sok hiba is volt. És amikor rossz embert választottunk, mert volt olyan is, hogy rosszat választottam ki, nem is kevés, akkor ugye az nem csak az időt vitte, ahogy beszéltük, és az én időmet, hanem olyan idézőjebben bevétel kiesést is okozott, hogy felvettem valakit, 2 hónapig ő betanult, próbaidőszak alatt kiderült, hogy nem passzolunk, hiába az interjún úgy tűnt, és ezért újra kellett kezdeni, tehát azt a 2 hónapot elbuktuk,
igen.
Őt fizettük, de nem termelt,
igen.
És még jobban kitolódik, igen. Mert előről kell kezdjük a folyamatot. És hogy ez is egy pénzbeli hátrány, úgymond, vagy egy ilyen buktatója az egésznek, és az, hogy a tulajdonosnak ezzel kell foglalkoznia, és addig nem csinálhat mást.
Igen.
De hogy hol jön el az a pont, vagy KKV-knak megvan a lehetőségük arra, valamilyen szinten, hogy ezt akár neked, akár nem tudom másnak kiszervezzék.
Igen. Jó kérdés. Hol jön ez a pont? Szerintem ott jön el az a pont, amikor egyrésztről csinálod, és azt veszed észre, hogy nincsen meg az eszköztárod és a kompetenciád arra, hogy ezt jól csináld. Ez egy pont lehet szerintem. Ilyenkor érdemes nem keményebben, erősebben próbálkozni, hanem segítséget igénybe venni. A másik meg, hogy megvan az a pénzügyi háttered, hogy igénybe tudjál venni külső segítséget, és úgymond neked meglegyen az a luxusod, hogy te már csak egy 2-3 jelöltet hallgatsz meg, és ő közülük a legjobbat választott ki. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy óriási előny tud lenni. Tehát ugye a HR-esek, vagy a HR szolgáltatók, ők nagyon sok emberrel beszélnek egy adott pillanatban, és ők megszűrik. És neked, mint mondjuk tulajdonosnak, vagy ügyvezetőnek, vagy céges vezetőnek, neked már csak általában az kell, hogy legyen a feladatod, hogy a 2-3 jelölt közül a legoptimálisabbat, számodra a legideálisabbat, a legszimpatikusabbat kiválasszad, de a küszöbértéket azt természetesen közösen kell felállítani. És ami szerintem fontos ebből a szempontból, és nem szabad ezt megúszni, mert ilyenre is láttam példát, hogy azt mondta egy szakember, hogy hát, hogyha az ő HR tanácsadója vagy HR segítsége azt mondja, ez az illető oké, hát akkor ő miért akasztaná meg ezt a folyamatot? És hogy ez egy, szerintem egy nem egy ideális gondolkodás, mivel hogy nem tudod megúszni szakemberként, hogy a szakmai kérdések és a szakmai kompetenciákat te teszteld le. A HR-es, vagy a te külső segítséged abba tud segíteni, hogy megérti, hogy mik ezek a küszöbértékek, adott esetben közösen felállítjátok. Én szoktam olyat is csinálni, hogyha valami nagyon specifikus kérdés van, akkor megkérem a partneremet, hogy fogalmazza meg a kérdéseket, és adjon rá válaszokat is, hogy mi a jó válasz. És akkor nem kell igazából feltétlenül értenem hozzá, ettől függetlenül még nyilván föl fogok tenni még egy jó pár kérdést, amivel előszűröm úgymond a jelöltet, de hogy ha tőlem tovább megy a jelölt, mert azt gondolom, hogy fizetési sávban nagyjából oké, motivációból nagyjából oké, cégbe illeszhetőségben nagyjából oké, pontosítom magamat, nem nagyjából oké, hanem úgy gondolom, hogy oké.
Megfelel
igen, annak, amit keresünk. Ettől függetlenül az, hogy ő szakmailag felkészült-e, vagy szakmailag tudja-e, ha már a PPC-s példát hoztuk, az a te feladatod, hogy azt leszűrjed. És hogy ezt nem lehet megúszni. De ezt már csak adott esetben 2-3 embernél teszed meg. Tehát, hogyha valaki azt javasolja egy KKV-s vezetőnek, vagy tulajdonosnak, teljesen mindegy, hogy ő teljes mértékben elviszi a folyamatot, akkor egy kicsit legyen szkeptikus, hiszen ez a külső segítő nem érthet mindenhez. Nem értheti a szakmának a csínyát, binyát, ő az emberekhez érthet, és a kiválasztási folyamathoz érthet. Tehát ez a feladat, ez mindig házon belül kell, hogy legyen, és mindig a vezető feladata kell, hogy legyen, hogy a szakmai szűrést megcsinálja. Természetesen, hogyha magamnak keresek abban a szakmában, amiben én vagyok, akkor meg tudom az egész folyamatot csinálni, de ugye ott meg az vetődik fel, amit te említettél, hogy az időben ez hogy fér fel, bele is milyen költségek vannak.
Igen, és ez tökre passzol azzal, amit én is ugye mondtam, hogy mi hogy csináljuk, mert hogyha nem lenne ez így kiépítve, meg nem tapasztaltuk volna ki az évek során, meg ugye nem tudnánk magunknak összepakolni a rendszereket, folyamatokat, automatizmusokat, ilyenek, akkor nagy segítség lenne az, hogyha te bejönnél, és csak elém tennéd azt a 5 embert mondjuk az 50-ből, aki megfelel emberileg, akitől bekérem azt a próba feladatot, amit elküldenek, és ami alapján azt mondom, hogy oké, akkor ő mondjuk szerintem a legjobb.
Igen. És hogy a külső segítség adott esetben le tudja venni egyébként azt a terhet is, hogy a próbafeladat megcsináltatja. És ő csak azokat küldi tovább, akik átugrottak a próbafeladaton, vagy megoldották a próbafeladatot. Van olyan verzió is, hogy a próbafeladat a szakmai vezető értékeli ki, és akkor ő mondja meg, hogy kiugrotta meg, ki nem. Ugye ott el kell dönteni, hogy mennyi hiba fér bele, ez is egy küszöbb kritérium. De ugyanígy egyébként, tehát hogy visszatérjek egy picit a kérdésedre, nehéz belőni, hogy mikortól érdemes segítséget igénybe venni. Azért azt tudni kell, hogy ezt nyilván ez egy szolgáltatás. Tehát ez, ahogy említettem, ezt meg kell tudni finanszírozni. Ugyanakkor meg nem egy csodafegyver, mert hogyha neked van kapacitásod, vagy a cégnek van kapacitása arra, hogy ezt megoldjátok, és ezeket az alapelveket betartjátok, amikről itt beszéltünk. Természetesen egy csomó plusz szempont bejöhet, de nagyjából ezeket az alapelveket betartjátok, akkor igazából meg tudjátok csinálni ezt a folyamatot. Ami inkább a nehezebb, az, azoknak a szakembereknek, akik ezzel foglalkoznak, azért nekik adott esetben sok éves vagy évtizedes rutinjuk van, hogy könnyebben elkapnak valakit, akiről az az érzésük, hogy mellé beszél. És itt egyébként a kiválasztási folyamatban van egy olyan trükk is, hogy ez nem is egy trükk, talán ez egy tanács, mondhatom azt a részemről, hogy te, mint a kiválasztó, minél kevesebbet beszélj. Mert sokan nehezen kezelik azt a helyzetet, egy kicsit cikinek érzik, hogy mondjuk csend van egy beszélgetésben. El kell tudni viselni azt a csendet, hogy föltettem egy kérdést, és nincs válasz. És várok. És csend van. És várok. És higgyétek el nekem, a jelöltnek egy ponton sokkal cikibb lesz, hogy csend van. De hogy el tudom-e én viselni ezt a csendet a kiválasztási folyamatban, hogy ne törjem meg, és aztán ne magyarázzam meg a saját kérdésemet. Na, ez egy nehéz dolog. Ez csak idővel és rutinnal jön.
Igen, ez salesben is jelen van. Ott is ugye hasonló elvek alapján működik, hogyha beszélek valakivel, most ez csak ilyen záróírásan, hogyha beszélek valakivel, akkor őt kell beszéltetnem, mert belőle kell kiszednem azokat az infókat, hogy mi tudunk-e vele dolgozni, tudunk-e neki segíteni, jó-e, amit mi nyújtunk. vagyunk, hogy nehogy ugye egy rossz döntést hozzon. És gyakran megesik, hogy felteszek egy kérdést, és akkor csend. És elsőre nagyon fura volt, de most már megtanultam, hogy kérdeztem, hogyha nem érti, valami probléma van, akkor úgyis visszakérdez.
Igen.
És akkor arra tudok válaszolni, de hogy ne én törjem meg azt, amikor amúgy gondolkozik, és várok arra, hogy megadja a választ.
Van egy másik hasznos alapelv, ami eszembe jutott. Mi a HR-ben azt szoktunk, hogy ez egy ilyen hüvelyik új szabály, hogy felteszel egy konkrét kérdést, és minél később kapsz egy konkrét választ a te konkrét kérdésedre, annál rosszabb. Mert akkor mellé beszél az illető, hogy megpróbál bevinni a málnásba. Van olyan, hogy felteszed a kérdést, és 10 percig beszél, és elfelejted, hogy mi volt a kérdésed. Uh-huh. Na ez egy nagyon nehéz helyzet, amikor le kell lőni a jelölteket, és volt egy konkrét kérdés, amire szíves válaszoljon rá. Úgyhogy ez még egy ilyen hiba szokott lenni, amivel beszoktunk sétálni. Pályafutásom elején engem is be tudtak vinni a málnásba, ugye pont ezek azok a tipikus tapasztalatok, de azt gondolom, hogy az értékesítés is ilyen valahol, meg a marketing is ilyen, hogy vannak, akik arra mennek rá, hogy bevinjenek a málnásba. Nagyon jól el tudják adni azt a 10%-os tudást, ami nekik van,
igen.
És ezért kellenek a küszöbb kritériumok, mert a 10%-ról fog beszélni neked. És neked nem elég a 10%, neked a másik, nem tudom, 60% még kell mellé. Tudom, hogy 30-at meg megtanítod. De ő a 10%-ról fog beszélni. És olyan, mintha nagyon kompetens lenne. És hogyha nem figyelsz, akkor ő eladta neked a 10%-nyi tudását, és te felveszed, és azt gondolod, hogy elég agilis. Ha odaadod neki a feladatok, akkor kiderül, hogy gondok vannak.
Uh-huh.
Hát, hogy ő ezt nem tudja, és sosem mondta, hogy ő ezt tudja. De hát az interjú nagyon jó volt. Jó, de nem tettem föl azt a kérdést. Föltettem azt a kérdést, kaptam választ, interjújegyzet.
Uh-huh.
Ugye, tehát, hogy itt ilyenkor mindig jönnek a visszaigazolások.
Igen, ilyenkor látszik amúgy, hogy mennyire komplex szakma ez a HR. Már csak ugye ez a toborzás kiválasztási része is. Lépjünk túl akkor ezen, tehát tegyük fel, hogy van egy jelöltünk, megfelelő jelölt, kiválasztottuk, remélhetőleg legalábbis megfelelő, az majd eldől. Ugye a HR másik nagy része, amivel én sokáig tudatosan nem foglalkoztam, az a megtartás, meg a motiváció, hogy minél jobban egyezzenek az értékeink, hogy a munkavállaló is előre akarjon menni, fejlődni akarjon, többet akarjon csinálni, hogy egyezzen ugye a cég vezetéssel.
Igen.
Mi van ezzel a témával? Nem tudok belekérdezni.
Nagyon nagy téma. Kapcsolódó témák, ugye megtartás és kiválasztás. Bocsánat, és természetesen a motiváció is. Szerintem kezdjünk inkább a motivációval, jó? Uh-huh. És itt hadd kérdezzek vissza, hogy szerinted ki tudod találni, hogy mi mozgatja a munkatársaidat? Hogy mi hozza lázba és mi motiválja? Mert ugye mindig az szokott lenni, hogy motiválnom kell a munkatársaimat. És azt mondják az emberek, nem motiválnak eléggé a cégnél. Ki lehet ezt találni szerinted? Mit gondolsz erről?
Azt mondanám, hogy igen. Vagy azt mondtam volna egyébként, mondjuk egy évvel ezelőtt. De sokat beszélgettünk azóta, és azt mondom, hogy szerintem nem. És azóta tapasztalatom is van erről, tehát hogy ezt megfigyeltem, hogy nagyon sokan azt gondolják, és én is amúgy ebbe a hibába estem, hogy a pénz motivál. Kezdetben igen, de szerintem van egy szint, ami fölött a pénz már nem motivál valakit. Ez a szint gondolom mindenkinél más. Attól függ, hogy mik az igényei, hol él, más az, aki Miskolcon él, más az, aki Budapesten, más az, aki nem tudom, Bécsben él. Bár mondjuk már nincs akkor a különbség Budapest és Bécs között, de hogy a pénz nem feltétlenül motivál, és én is, meg szerintem nagyon sokan itt vannak leragadva, hogy ez a legerősebb motivációs eszköz.
Tehát, hogy azzal tudom motiválni, kitalálom, és a kitalált motiváció az a pénz.
Igen.
Nagyon érdekes a válaszod, mert hogy van egy másik HR folyamat, amit most csak így megemlítek, de nyilván nem erről fog most nagyon beszélni, ez pedig amikor valakit elvesztünk. És szoktunk csinálni ilyenkor úgymond kilépési interjút a munkavállalókkal, hogy értsük meg, hogy mi volt az oka, hogy ő elment. És hogy amikor megkérdezem az ügyfelet, hogy szoktatok-e csinálni ilyet, ugye ez egy múltis folyamat alapvetően, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos erről, hogyha valakit érdekel, akkor egy cikket is írtam a honlapunkon, úgyhogy ezt meg lehet nézni.
Akkor azt belinkeljük majd az adás leírásába.
És hogy arról szól a történet, hogy megértsük, hogy mi volt az oka, hogy ő elment, hogy tudjunk tanulni. És nem csinálják nyilván ezt meg, vagy úgy csinálják meg, hogy mindig arra alakul, hogy a pénz. És aztán én a saját exit interjúkat, amiket csinálok az ügyfeleimnél, meg amikor még vállalati oldalon csináltam, nagyon-nagyon ritkán fordult elő a pénz. Tehát, hogy válaszoljak a saját magam által feltett kérdés, hogy ki tudom-e találni, hogy mi motiválja az embereket, nem tudom kitalálni. Mert hogy ha egy picit hátrébb lépek, és belegondolok, hogy mi a motiváció, és én hogyan tudlak téged motiválni, nem tudlak téged motiválni, mert a motiváció alapvetően is ez egy fals képzett, hogy cégek tudják motiválni az embereket, nem tudják, mert a motiváció belülről jön. Mindenkinek más a motivációja, mindenkit más kapcsol be, mindenkit más izgat, fogalmazzunk így. Tehát, hogy neked lehet, hogy az a motivációt, hogy nem tudom, folyamatosan tanuljál. Nekem meg az a motivációm, hogy nem tudom, végre otthonról gyerekektől be tudjak menni egy normális irodába, és ott el tudjak mélyülni, és szakmai munkát tudjak végezni. Teljesen más motiváció. Van, akit a pénz motivál, valóban, ilyenek is vannak. Van, akit meg az motivál, hogy építsen valamit, és hátrahagyjon valamit. És ugye mi próbáljuk vezetőként kitalálni, hogy mi motiválja az embereket, de hát nem tudjuk kitalálni, mert belülről jön a motiváció. És akkor itt jön a kérdés, hogy jó, de mit tudunk csinálni? Hát azt tudjuk csinálni, hogy olyan feltételeket biztosítunk az illető számára, hogy ő a legjobb tudását tudja nyújtani, és ki tudjon bontakozni. Hogy ezt hogyan tudom elérni? Tehát én a feltételeket tudom biztosítani. Hogyan tudom elérni? És itt van egy nagyon fontos szempont szerintem a motivációban, hogy a motivációját az illetőnek csak úgy tudom felmérni, ha én megismerem őt. Foglalkozok vele, beszélgetek vele, nem csak üzleti dolgokról, nem csak feladatokat adok neki, megismerem az ő személyiségét. És előbb-utóbb ki fog jönni, hogy kit mi mozgat. És hogyha kijött, hogy mi mozgatja, akkor utána tudok azon gondolkodni vezetőként, hogy tudom-e én etetni, úgymond az ő kíváncsiságát, az érdeklődését, a motiváltságát, hogy mi motivál, mi kapcsolja be. Erre természetesen vannak egyébként nagyon klassz ilyen személyiségtesztek és kompetenciatesztek, amik megmutatják azt, hogy ki mi kapcsol be, úgymond. Én azt szoktam az ügyfélnek mondani, hogy amikor például egy kiválasztási folyamatban használunk ilyen tesztet, hogy egy picit benézünk a függöny mögé is, mert oda nem látunk be. És hogy ott kiderül, hogy mi kapcsolja őt be, mi motiválja, és hogy mi olyan munkát kínálunk-e neki például, aki van már a kiválasztási. De belülről is lehet ilyeneket csinálni, hogy ő a helyén van-e. Van egy ilyen nagyon érdekes mondás, hogy nincsen lusta ember, csak motiválatlan. Valami ilyesmi. És hogy ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy valóban mennyivel másabb az energiaszintem akkor, ha valami olyasmit csinálok, amit én szeretek csinálni.
Így van.
És akkor a csillagokat is. Tudod? És a munkatársak is, hogyha valami olyanba alkalmazzuk őket, hogy hát nekünk most igazából ő nem ezt keresi, most éppen munkát keres, a pénz az oké, hát fölveszem. Vettem egy sokkal magasabb kompetenciájú embert fel, mert ugye piacon volt, nem volt munkája, nem tudom, nehéz helyzetben volt otthon, mert hitelei voltak, kikerült a munkahelyről, vagy nem tudta azt csinálni, és akkor felveszem, és hú, de jó lesz nekem, mert hogy felvettem egy olyan embert, aki sokkal magasabb, de nem lesz motiváltabb a munkakör. Maxim addig lesz ott, amíg az anyagi részét begyűjti, és ki tudja fizetni a számláit, de ahogy talál egy olyat, ami őt motiválja, ami őt érdekli, és tényleg azt akarja csinálni. És itt jön az, hogy a kiválasztási folyamatra bocsáss meg, ugye ez is mutatja, hogy minden összefügg, kicsit vissza kell nyúlnom, de ezért is kell megismernem már a kiválasztási folyamat során a jelöltjeimet, hogy őket mi motiválja. Mi az, amitől csillog a szemük? Mert ha én valami olyan munkát akarok neki adni, amitől nem csillog az ő szeme, sőt, nem is az ő profilja, hát akkor ugyanúgy a kétharmadból az egyharmadba fog esni. Ez egy jó jelölt, alkalmas jelölt, kompetens jelölt, jó a személyisége, de nem motiválja az, amire én fel akarom őt venni. És itt jön az, hogyha nem ismerem meg, akkor nem fogom tudni kitalálni, hogy mivel tudom motiválni, de ha megismertem, akkor is maximum a feltételeket tudom ahhoz biztosítani, hogy ő ki tudja teljesíteni. És erre kell törekedni, hogy az legyen összhangban az én üzleti céljaimmal. Mert akkor az egy ragyogó kapcsolat lesz.
Ez tök jó, hogy ezt így felvázoltad, és mi van mondjuk akkor, lehet, hogy hülye kérdés, vagy hülye helyzet, de meglátjuk, hogyha mondjuk az egyik kollégának az, amit mondtál, a motivációja, hogy gyerekek vannak otthon, vagy az az élethelyzete, hogy gyerekek vannak otthon, és ő, ha bemegy az irodába, akkor tud mondjuk jobban, nyugodtabban dolgozni. Egy másiknak, mondjuk egy 23 éves srácnak, aki kikerült az egyetemről, neki nincs ilyen gondja. Neki az tök jó, hogyha otthonról tud dolgozni, mert kényelmes, nem kell bejárni, nem kell ezzel időt tölteni. Ezt olyan egyszerű összeegyeztetni, hogy akkor van home office, van iroda, és akkor megadom a lehetőséget, hogy ide-oda menjenek, vagy van ennek valami úgymond szofisztikáltabb, vagy stratégiai módja, hogy hogyan kezeljük le azt, ha valakinek most idézőjelben egymással szembe menő igényei vannak.
Ha megengeded, egy picit másonnét közelítenék, és hátrébb lépnék egy lépést, és akkor meg fogom válaszolni ezt a kérdésre, de előtte hadd tegyek föl neked egy kérdést. Melyik ügyfeleddel tudsz jól dolgozni? Tudnál egy picit leírni, melyikek azok a kapcsolatok, amikor úgy gondolod, hogy nagyon fruitful, ahogy az angol mondja, tehát gyümölcsöző az együttműködés. Milyen ismérvei vannak ennek? Tudsz erről egy pár szót nekem mondani? Mi a tapasztalatod?
Nekünk igazából azok a legjobb ügyfelek, és amúgy már az értékesítés során is mi így válogatunk, tehát ahogy egy toborzásnál ugye megvannak a kritériumok, a salesnél is most már vannak ilyen kritériumaink, akik a legeslegfontosabb, hogy partnerként kezelnek minket. Tehát nem az van, hogy kiadom a feladatot, nem akarok róla hallani, hozd az eredményeket, hanem együtt akar dolgozni. Ő biztosítja a szakmai tudást, tapasztalatot, feltételeket, szemléletmódot, mi pedig ugye a technikai, marketinges, stratégiai szemléletet. Ez a legfontosabb mindközül. Hogyha kell még mondjuk apróságokat mondanom, akkor a kommunikáció, ahogy működik köztünk. Mi nem szoktunk telefonálni. Nem tudunk, nincs rá lehetőségünk, hogy napközben felkapjuk a telefont, mert akkor ugye megszakad a munka, főleg a kreatív munkánál ez nagyon kritikus. Ezért előreegyeztetett meetingek, e-mail, kommunikáció. Van, aki ezt tudja, megérti és szereti is, van, aki meg felkapja a telefont és úgy akar mondani valamit. Tehát ez is egy nagyon nagy különbség a kommunikációban. Nem tudom, mondjak még amúgy, vagy...
Nekem olyan, mintha ez így jó lesz szerintem, olyat jól értelek, hogy vannak játékszabályok, és az mindegyik félnek tiszta. És hogy mindenki betartja a játékszabályokat, ha szabad ezt a szót használnom.
Lényegében igen.
És talán keretek, mondjuk fogalmazzunk igen. Így a keretek, mert ugye az is egyfajta szinonimája ennek. Tehát, hogy megvan az együttműködésnek a kerete, és ahhoz tartja mind a két fél magát, tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük, és ők is tudják, hogy mire számíthatnak tőlünk. És azért tettem föl ezt a kérdést, mert ugye annál is, hogy a munkavállalóknak a különböző érdekeltségeit és motivációit hogyan hangolom össze, azért van egy alapfeltétel véleményem szerint, és az alapfeltétel, hogy legyenek meg a cégnél is a játékszabályok, legyenek meg a keretek. Hogyha én azt mondom, hogy nekem a vállalati, olyan a szereti működés, hogy a vállalati kultúra egyébként mindig nagyon fontos kell, hogy legyen, nem engedem meg, nyilván a ti működésetek az egy kicsit speciális, mert hogy mindenki online dolgozik, de hogy felszokott mostanában vetődni ez a dilemma, hogy mennyi legyen a home office. Szakmailag azt gondolom, hogy nem lehet vállalati kultúrát és csapatot építeni home office-ból. Egyszerűen nem működik. Ezt be kell látni. Kell, hogy legyen egy kávézási lehetőség, kell, hogy legyen egy együtt ebédelési lehetőség, kell, hogy legyen valami irodán kívüli aktivitás, ahol kicsit jobban megismerjük egymást, összehangolódunk. És amikor van egy stresszesebb helyzet benne a cégnél, akkor már tudom, hogy már befektettem érzelmi bankszámla. Ugye, láttam nálad itt egy könyvet, ahol ami beindított a gondolkodásomat, hogy Stephen Covey-t én nagyon szeretem, és neki van az érzelmi bankszáma analógiája, amikor azt mondja, hogy egy kapcsolat akkor működik jól, hogyha abba teszünk be. És amikor jön egy krízis, ez olyan, mint egy bankszámla, akkor egy nagyobb kivétet elbír. De ha nem tettem bele ebbe a kapcsolatba, akkor nem fogja tudni kibírni a kapcsolatunk a kivétet. A munkavállalókkal való együttműködésbe is nem tudom ezt a bankszámlát úgymond építeni, hogyha nagyon messze vagyunk egymástól és folyamatosan, és nincsenek közös élményeink, nincsenek közös megéléseink, akkor mi építeni ezt az egészet? Tehát, hogy bizonyos fokú keretekre szükség van, a játékszabályokra szükség van. És hogyha ezeket a játékszabályokat lefektettem, akkor érdemes azt megnézni, hogy ehhez képest hol van az ő motivációjuk. Hogyha azt mondja, hogy én nagyon szeretek ennél a cégnél dolgozni, de én akkor is 5 napot akarok home office-ból dolgozni. De mi nekünk van egy olyan irányelvünk, hogy 1 vagy 2 napot mi akkor is bejárunk. És hogyha ő ezt nem tudja vállalni, akkor azt mondom, hogy érdemes elgondolkodni, hogy hosszú távon ez egy gyümölcsöző együttműködés lesz, mert mi a fontosabb, az, hogy ezt az egy embert boldoggá tegyük, aki egyébként produktív nekünk, vagy az, hogy mi egy vállalati kultúrát építjünk, egy csapatot építsünk, ami hosszabb távon sokkal jobb eredményeket és sikereket fog elni. Itt felvetődik megint az a kérdés, ami a kiválasztási folyamatban is egy dilemma, hogy ugye a kiválasztási folyamatban azt szoktuk csinálni, ami egy hiba, ha már beszélgettünk a hibákról, hogy van egy kollégánk, a Pisti, aki elment a cég. Ó, mi a Pistit keresjük. Hát a Pisti az tökéletes volt. És ugye, ahogy beszéltünk az elején, hogy különböző személyiségek vagyunk mindannyian, nincs még egy Pisti. Tehát nem tudok még egy Pistit találni. Nem a gombhoz varrom a kabátot, hanem a kabáthoz varrom a gombot. És éppen ezért, ahogy a kiválasztásban, itt is az van, hogy el kell tudnom dönteni, hogy mik azok a keretek, amik beleférnek. És hogy azt én össze tudom-e hangolni azokkal a céges elvekkel, amiket mi megfogalmaztunk, hogy a cég hosszú távon profitáljon belőle, és ne az egyéni érdek döntse el. És ez lehet egy nehéz helyzet, mert lehet, hogy ez egy nagyon kellemes kollega és egy jó kollega, akkor a kérdés az, hogy tudok-e win-win csinálni vele, de ha már a közös kapcsolatunk miatt az érzelmi bankszámlára betettem, akkor ezt a beszélgetést le tudom vele folytatni. És remélhetőleg tudunk egy olyan megoldást találni mind a két fél számára kielégítő. Ez így válasz a kérdésed?
Tökéletes. Közben az jutott eszembe, hogy visszakanyarodjak így a megtartás motiváció elejére, hogy ugye tisztáztuk, hogy mindenkit más motivál, valószínűleg.
Igen.
Mi a legjobb eszköz arra, hogy ezt kiderítsük? Én sejtem, hogy mi. És egy következő kérdés, hogy mi az a szint, ameddig ezt lehet végezni, mondjuk, tehát KKV fejjel gondolkozva, mi az a szint, ameddig ez működőképes?
Csak nem a one-to-one-ra gondoltál.
De.
Oké. vagy one-on-one, ugye ilyen néven is fut, ez az 1x1.
Hogyha ez a legjobb módszer egyébként.
Ismerd meg a kollégádat, ismerd meg a munkatársat. Egyébként ebbe a témába is, a megtartás témába írtam egy ilyen kisebb sorozatot egyébként a honlapunkon.
Komolyan, de ezt is ugyan, tehát, hogy
nem tudom elválasztani valahol a motivációt, és nem úgy akarok tűnni, hogy csapongok a kifejezések között, de valahol ez mind-mind szolgálja a megtartást. Uh-huh. Az, hogyha az illetőt tudom motiváltá tenni, és ugye megegyeztünk, hogy úgy tudom motiváltá tenni, hogy a megfelelő feltételt biztosítom számára, de ugye úgy tudom kideríteni, hogy mi az, ami őt bekapcsolja, mozgatja, milyen dilemmákkal, problémákkal küzd, hogy megismerem, hogy ismerem meg. És köszönöm, hogy behoztad ezt a one-on-one témát, mert ezt általában nem szokták csinálni az emberek. Úgy gondolják, hogy felvettem, minek beszélgessek az alkalmazottal, neki az a feladat, hogy végrehajtson, stb. És hogy az alkalmazott az mit csinál? A beosztottam mit csinál? Ő lehetővé teszi azt, hogy én az üzleti céljaimat, KPI-jaimat teljesíteni tudj. Ő az, aki az én legértékesebb ügyfeleimet kezeli. Ő az, aki jó hírét vagy rossz hírét viszi a cégemnek, a vállalkozásomnak. Ő az, aki tehermentesít engem. Tehát ez egy kritikus erőforrás. És most ne vegyétek rossz néven ezt a kifejezést. Jó értelemben mondom. Uh-huh. Egy kritikus, egy nagyon fontos ember az én beosztottam. És azt szoktam javasolni, hogy van egy egyszerű modell egyébként ezekre a one-on-one-okra, hogy minden héten egy fél órát eltöltök a beosztottjaimmal. Uh-huh. És visszatérek majd a kérdésed azon részére, hogy meddig lehet ezt így csinálni. Azt szokták mondani ilyenkor az ügyfeleim, hogy hát nekem nincsen fél órám egy munkavállalóra egy héten, hát az rengeteg idő. És akkor felszoktam nekik nem is a kérdést tenni, hanem inkább a kalkulációt levezetni, hogyha belegondoltok, ugye 52 hét van egy évben. Ha fél órát szánok rá egy munkatársamra minden héten, az azt jelenti, hogy 26 órát töltök vele. És a 26 óra, ugye ez elvileg egy maximum éves időintervallum. Ebben azért vannak olyan időszakok, amikor szabadságon vagyok, uh-huh. ő is szabadságon van, tehát nem biztos, hogy minden héten egyébként ez meg tud valósulni, de hogy másonét közelítsem, 2023-ban, és ezt a statisztikát elhoztam, mert direkt utána néztem, 251 munkanap van ebben az évben. A 251 munkanapból, hogyha mind a ketten középkorúak vagyunk, akkor ilyen 22-23 nap szabadságunk biztosan van. Ugye ez, én úgy számoltam, mondjuk legyen 45 nap szabadságunk uh-huh. kettőnknek. Ez a 251 munkanapból levonva, ez 206 munkanapot jelent, amikor mind a ketten ott vagyunk, mind a ketten dolgozunk. És heti szinten ugye ez változhat, hogy mikor ki van ott, de alapvetően tételezzük fel, hogy van 206 munkanapunk. Aha. Na most ugye az előbb kiszámoltuk azt, hogy ez maximum 26 óra, ami meg, mivel hogy nem lesz mindig ott ő sem és én se, ezért mondjuk tételezzük fel, legyünk nagyvonalak, ez 3 munkanap. Aha. Tehát itt a 206 munkanapot viszonyítom a 3 munkanaphoz. A 3-at elosztom a 206-tal, bocsánat, ez 1,4% a munkaidőnek. Most ilyenkor szoktam feltenni a kérdést, 1,4% a munkaidőnek sok, hogy arra szánjam, hogy azzal az emberrel törődjek, foglalkozzak, aki egyébként az én ügyfeleimet kezeli, aki engem tehermentesít, és aki segít nekem ezt a céget továbbfejleszteni, és a KPI-om teljesítése szempontjából kritikus. Ez sok. Ha sok, akkor nagyon szívesen megbeszélem ezt bárkivel. És akkor itt válaszolok a kérdésed másik felére is, hogy meddig lehet ezt csinálni. Azt gondolom, hogyha ilyen 8-10 munkavállalód van, akkor már kritikus tud lenni, akkor már ki kell találni egy módszert arra, hogy hogyan tudom. De ugye, ha már ennyi munkavállalód van, és ennyi direkt riportod van, közvetlen beosztottad van, akkor azért érdemes azon is elgondolkodni, hogy ez a leghatékonyabb munkaszervezési módszer is. Vajon, hogy ennyien neked riportálnak? Mert akkor már lehet, hogy valakinek már egy kisebb csoportot össze kéne fogni. És akkor Isten igazából ez sosem lesz egy ilyen 6-8 embernél több. Ha pedig 6-8 ember, akkor a heti munkaidődből ennyi időt azt gondolom, hogy rá kell szánnod. Azt kell mondani, hogy lehet ezt két hetente is csinálni, meg miért ne csináljam két hetente? Hát azért ne, hogyha két hetente csinálod, akkor abban nagyon könnyen 3 hét lesz. Ha 3 hét lesz, akkor egyszer-egyszer ez el fog maradni. Tehát, hogy én nagyon hiszek ebben, és ezek a one-on-one-ok, ezek olyan dolgok, amiken beszél ő mondjuk 15 percet, és beszélek én 15 percet. De ha ő többet akar beszélni, akkor ő beszélhet többet is. De ez egy üzleti meeting. Uh-huh. Ezen ő elmondhatja, hogy neki mi a problémája, mi a kihívása az adott munkakörébe. Milyen segítséget nem kap meg tőlem, mivel küzd, milyen technikai problémája van, és akkor én erre tudok válaszolni. És van egy óriási előnye ezeknek a one-on-one-ok, hogy rászoktatjuk a munkatársainkat, hogy ne jöjjenek mindenféle piszlicsári dologgal hozzánk egész héten. Uh-huh. szakítsák meg a mi szakmai munkánkat, hiszen tudják, hogy minden héten dedikáltan van velük egy meetingünk fél óra. Uh-huh. És amikor az én fél órám jön, 15 percem jön ebben a fél órába, akkor pedig én megint csak azzal foglalkozok, amivel akar. Ha a munkatársam egyébként a magánéletéről akar beszélni, akkor meghallgat.
És ezt már is megismerem. Ezt akartam kérdezni, hogy ez hiba esetleg, hogyha ebbe a magánéletet is belekeverjük.
Ő arról beszél, amiről ő akar. Ez a fő szabály. Én is arról beszélek, amiről én akarok, de mivel ha én éppen nem arról akarok vele beszélgetni, hogy milyen legyen a csapatépítőnk, mert az is beleférhet, akkor viszont megkérdezhetem, hogy múlt héten kértem tőled valamit, az hogy haladtál. Uh-huh. És ez teljesen normális, ez egy üzleti meeting. Uh-huh. Az üzlet érdekében van, hiszen ez mind a ketten kvázi alkalmazottak vagyunk, vagy ha én tulajdonos vagyok, akkor ő az alkalmazottam, mind a ketten az üzlet keretében vagyunk, és ő is úgymond nekem egy ügyfelem, egy belső ügyfelem, egy drága ügyfelem, akinek fontos, hogy jól legyen, hiszen hogyha jól érzi magát, jól tud dolgozni, a feltételek biztosítva vannak, figyelve van rá, akkor ő jó eséllyel így fogja kezelni az én ügyfeleimet is, a cég ügyfeleit. És akkor itt jön ki megint csak a gazdasági része, hogy az a cég, ahol nem érzik jól magukat az emberek, az a profitabilitásban is egy ponton meg fog jelenni. És nem, ne értsétek félre, nem az a lényeg, hogy ez egy wellness hotel legyen. Uh-huh. Mert hogy mindenki tudja, és itt kapcsolok vissza a keretekre. Tudnia kell, hogy mik a játékszabályok, mik az elvárások vele szembe, de nekem vezetőként igenis feladatom, hogy figyeljek a munkatársakra. És törjük már meg, én ebbe hiszek, és ezért küzdök, hogy törjük már meg ezt a magyar mentalitást, hogy a munkahelyem csak rossz lehet, a főnököm csak rossz lehet, és azt várom minden nap, hogy 4 órakor vagy 5 órakor kiesik a toll a kezemből, mert húzok innét el, ez egy nagyon szörnyű hely. Az életünk legtöbb óráját, az ébren töltött óráinkat a munkahelyünkön töltjük. Hát miért ne legyen már ez egy olyan közeg, egy olyan hely, ahol jól érezzük magunkat, és mindemellett még értéket is teremtünk. Szóval én ebben hiszek, ezért dolgozom.
Igen, egyetértek. És ami nagyon fontos szerintem, amit elejtettél egy gondolatot, hogy ez ijesztőnek tűnhet, tehát a one-on-one-oknak a fenntartása, de itt jön képbe az, hogy egy szervezetet kell építeni, és akkor elméletileg nem lenne szabad oda eljutni, hogy ez túl terhes legyen, akár egy tulajdonosnak, vagy bárkinek, mert addigra már egy valamilyen szintű hierarchia ki kéne, hogy épüljön. Szerintem ez egy másik adás témája lehet esetleg, ebben most nem menjünk bele, így kb. Egy óránál, de ez is egy nagyon érdekes téma, engem nagyon érdekel egyébként. Úgyhogy ha hallgatók, ti is, hogyha bárkit érdekel a téma, nyugodtan jelezzétek, írjatok e-mailt Andrásnak is, nekem is, vagy írjatok egy kommentet, vagy dobjatok egy lájkot, és abból látjuk azt, hogy érdekes lehet ez a téma, akkor összehozunk még egy ilyen beszélgetést. És akkor úgy gondolom, a motivációt most elég alaposan kiveséztük. Mondtad, hogy nagyon nagy átfedésben van a megtartással, de hogy mégsem teljesen ugyanaz. Erről mondasz egy pár gondolatot?
Ugye honnét közelítem meg az egészet? Mert azt gondolom, hogy a megtartáshoz szükséges, hogy legyen motiváció. Uh-huh. Hogyha a munkatárs nem érzi úgy, hogy ő szívesen jár be dolgozni, akkor jönnek azok az izgalmas szituációk, hogy elkezdi újra tárgyalni a béralkut. Van az a pénz, amire elviselem ezt a helyzetet. És én ilyenkor vannak azok a helyzetek, amikor jön az ügyfél, hogy egyszerűen nem tudom megállítani ezt a folyamatosan egyre több bért kérnek az emberek. És ez nekem mindig egy olyan tünet, hogy itt valami uh-huh. Mögé kell nézni ugyancsak a függönynek, vagy egy kicsit mélyebbre kell ásni, mert hogy valahol az emberek tudják egy ponton, hogy mit ér az ő tudásuk. Uh-huh. Vagy azért, mert elmennek máshova interjúra, vagy azért, mert kapnak megkereséseket, nagyjából leszűrik. És ők szerintem egy ponton tudják. Természetesen van az a munkavállaló, aki sajnos beragad egy cégnél, és a cég sem emelgeti neki úgy a pénzét, hogy. Tehát ugye, ha a cég ezt nem teszi meg, akkor az esélye jóval nagyobb, hogyha egy jó szakemberről van szó, hogy el fogja veszteni. Hogyha egy nem jó szakemberről van szó, vagy egy olyan szakemberről van szó, aki nem extra a piacon, mert nem fejleszti magát, akkor az egy másik helyzet. De ilyenkor mindig egy kicsit gyanú van, hogy mi történik. És akkor amikor mélyre szoktunk ásni, akkor általában ki szokott derülni az, hogy csönken felmérést a szervezeten belül, hogy egyébként azért ott valami nem oké. Tehát hogy vagy nem jó vállalati kultúra, vagy valami probléma van egy olyan vezető, aki toxikus, ugye mérgező uh-huh. vezetőnek hívjuk őket, vagy olyan stílus van a cégnél, és akkor ezért el szokták kezdeni így újra tárgyalni, úgymond ezt a több pénzt kérnek, hogy elviseljék, uh-huh. de akkor ennek nem lesz megállása. És akkor ez kiderül, hogy a Pistinek adtam, akkor a Kati is kér, stb. Tehát hogy ez egy másik téma megint, hogy hogyan közelítsek a bérezéshez. De mivel hogy a megtartás, a motiváció nagyon fontos, vagy bocsánat, a téma, nagyon fontos, hogy hogy azt tisztázzuk, amit te említettél is, hogy amikortól már nem a napi megélhetésről szól. Sajnos nagyon sokaknak azért erről szól Magyarországon, és ezért nem lehet őket kárhoztatni. Tehát amikor hitele van ilyen inflációs környezetben, egyszerűen nagyon nagy a nyomás, én megértem azokat az embereket, akik tényleg, ha 10 000 forinttal jobban jönnek ki egy hónapba, már elgondolkoznak a váltáson, azért többségre ezért nem ez, szerintem. Nem feltétlenül ez igaz. Nem a pénz, a kutatások alapján nem a pénz a legfőbb motiváció, de lehet fontos a pénz. És ne áltassuk már magunkat. Tehát, hogy így pénz igenis fontos. Aha. És erről kell beszélni. És ez szerintem teljesen rendben van, ha egy munkatárs arról beszél, hogy neki valami pénzügyi gondjai vannak. Mert ha pénzügyi gondjai vannak, akkor az kifoghatni a munkájára. És a másik oldalról meg... Mégiscsak for profitról beszélünk, és arról beszélünk, hogy muszáj egyszerűen profitot csinálnunk, mert különben nincsen értelme az egésznek. Tehát, hogyha látra szóló bankbetétbe akarom tartani a pénzemet, azt is megcsinálhatom. Hogyha nem csak profitot, akkor lehet, hogy nem érdemes ennyi energiát, munkát beletennem, mert a pénzem így is úgy is tud parkolni egy bankbetétbe. Tehát ezt szerintem a munkatársakkal le lehet folytatni ezeket a beszélgetéseket, hogy ennek ez a célja. És hogyha ezt megértik, hogy ez a célja, és tudunk olyan környezetet kínálni, és olyan embereket veszünk fel, akik tudnak azonosulni a céggel, akkor már mindjárt a motiváltságukon keresztül a megtartás is könnyebb lesz. Aki menni akar, az már nagyon nehéz, hogyha ott pénzzel akarom megtartani. Ideig óráig működhet, egyébként én nem hiszek ebben. Igazán jó megtartási szempontból az a megközelítés, hogyha nem jutok el addig, hogy a munkatárs azt mondja, hogy na, van egy ajánlatom ennyiért, akarod-e, hogy maradj? Mert az egyfajta zsarolás is szerintem. Eddig nem szabad eljutni. Tehát a megtartás az egy olyan dolog, hogy számtalan szempont van, és közülük az egyik legnagyobb a motiváltság fenntartása, hogy meg tudjam tartani az embert. És hogy mi kell ahhoz például, hogy te meg tudjad tartani az embereket cégednél. Ezt meg tudod válaszolni, ezt a kérdést?
Nagyon jó kérdés, mert ilyenkor jövök rá, amikor beszélgetünk, hogy ezt mi ennyire tudatosan nem kezeljük, ahogy kellene. Szerintem, ahogy beszéltük, ugye a feltételek megteremtése, ami nálunk lehet az, hogy a megfelelő szoftverek, a megfelelő munkaeszközök, a megfelelő környezet, például odafigyelünk olyanokra, hogy amikor felveszünk egy új kollégát, mindegy, hogy milyen pozícióra, akkor oktatjuk olyan téren, hogy hogyan kezelje az ügyfeleket. Hogy ne járjanak a nyakára, és ne legyen az, hogy este 9-kor vasárnap mondjuk felhívja az ügyfél, hogy ez és igen, ez van SOS.
Felkészítem.
Igen. És szerintem ezek olyan, vagy azt tapasztalom legalábbis, hogy ezek olyan fontos infók, olyan fontos pontok, amikbe belebuktunk, és ugye utólag tapasztaltuk ki, hogy ezek fontosak, és nem akarom, hogy ő is ugyanezt átélje, és ugyanígy járjon, mint ahogy én kezdetben, és ezért segítek neki ilyen infókkal. Tehát én ezt is ide tenném a feltételek megteremtéséhez. A másik, ami mondjuk, ha nagy vonalakban nézzük, szintén ide tartozik, hogy jó ügyfeleket hozunk be. Tehát ugye nálunk az én feladatom a marketing és a sales egyenlőre, és nekem az a feladatom, hogy jó ügyfeleket hozzak be, akikkel jól lehet dolgozni, és hatékonyan lehet dolgozni. És például többször volt olyan, hogy elküldtünk ügyfelet azért, mert vagy változott valami, vagy én rosszul ismertem fel, ugye rosszul ismertem ki kezdetben, mindkettőre volt példa, de el kellett küldenünk, mert ahogy mondtad, a játékszabályokat nem tartották be, igen, és ez nagyon sokáig húzódott, és nagyon gondterhes lett. És ilyenkor mindig az van, ugye, hogy jönnek a vezetőhöz, és panaszkodnak is, igen, hogy ezt csinálta, azt csinálta.
Igen.
És nem oda megyek is lehordom, igen, hanem megkérdezem, hogy figyelj, csak itt mi történt, meglátom az ő oldalát is, össze tudom vetni a kettőt, ugye mindig bizonyítva van felvételek, e-mailek, igen, akármi, és akkor látom, hogy oké, akkor ő mondjuk szakmailag nem hibázott, igen, akkor itt az elvárások alakultak nagyon máshogy, és többször volt olyan, hogy mondjuk az ügyfelet küldtük el, és nem a munkavállalót csesztettük mondjuk, vagy hordtuk le, vagy vontunk le tőle valamit.
Igen, én szerintem nagyon fontos témákat vetettél fel. Tudok-e optimális feltételeket biztosítani? Már is egy hatalmas boostot kap, egy löketet kap a megtartás. Hiszen hiába jó az illető, hiába jó a személyisége, hiába vagyunk jó cég, hogyha feltételek nem adottak a jó munkavégzéshez, akkor ő el fog menni. Miért? Nyilván, és itt megint csak, hogy kapcsolódik, mert egyszerűen nem lesz motivált a munkájára, mert nehéz neki azt a munkát elvégezni. És akkor ez ellene hat a megtartásnak. Ahogy a rossz ügyfél is, vagy a nem ideális ügyfél, aki olyanokat kér tőle, és olyan stílusban kommunikál vele, stb. Uh-huh. Ez is ellene hat. Ugye ez nagyon fontos, és köszönöm szépen, hogy ezeket behoztad, hogy mennyi minden hat a megtartásra. És engedd meg, hogy mert nagyon szalad az időnk, hogy egy statisztikát még megosszak veletek. Egy 2022-es LinkedIn publikációba hivatkoztak egy MIT, ugye ez a Massachusetts Information Technology, ez egy nagyon-nagyon híres egyetem Amerikában, ahol 34 millió USA munkavállalónak az adatait dolgozták fel. És képzeljétek el, hogy az jött ki belőle, hogy a toxikus kultúra, amit itt érintette. Tehát az a kultúra, amikor fú, nagyon fel is állt a szőr a kezemen, tehát hogy így rossz környezet. Aha. Egyszerűen bemész. Szerintem nem kell bemutatni nektek, milyen az a kultúra, amikor bemész is, atya ég, hát mit keresek itt? Hát szörnyű itt dolgozni. A toxikus kultúra 10,4-szer nagyobb indoka, 10,4-szeresen nagyobb indoka a felmondásnak, mint a fizetés. Tehát lehet, hogy középszerű a fizetés, de jó a kultúra, szívesen dolgozik ott az illető, jó a közeg, az sokkal fontosabb, mint a fizetés. Mert hogyha rossz a kultúra, 10,4-szer nagyobb eséllyel mondanak fel az emberek. És van egy másik, ha van lehetősége vertikálisan bővíteni a tudását, és itt nem az előléptetésről beszélek, hanem a tudásfejlesztésről, 2,5-szeresen nagyobb eséllyel tudom megtartani a munkatársat. Aha. Ugyancsak egy érdekes statisztika ebből a kutatásból, hogyha a teljesítményt nem ismerem el. És a teljesítmény el nem ismerése egyrészt lehet, ugye nem feltétlenül anyagi, hanem egyszerűen elismerem, hogy fú, ennél az ügyfélnél ezt megcsináltad, dicsérem, kifejezem, a többiek előtt valami elismerést csinálok, 2,9%-kal, vagy 2,9-del nagyobb oka a felmondásoknak, mint a fizetés. 2,9-szeresen talán így kell ezt fogalmazni. És végül, hogyha a munkakörbe felelősséget tudok bővíteni, nagyobb terhet tudok rátenni, ahol ő jobban tud tanulni, fejlődni, ez 12-szeresen nagyobb megtartó elő, mint hogyha előléptetem a munkavállalót. Egyébként ez nagyon érdekes. Tehát a tudás bővítés, és ez persze nem mindenkire igaz, de úgy általánosságban szűri le ezt a tapasztalatot a kutatás, a tudás bővítés ilyen szintű megtartó erővel bír. És ez egy amerikai kutatás, és valószínűleg talán egy fokkal jobb körülmények között élnek ott az emberek, de hogy ettől függetlenül ez is kimutatja, hogy nem a fizetés a legfontosabb megtartó erő, hanem ezek mind olyan szempontok, amik hozzájárulnak. A jó kultúra, a tudás bővítés és a teljesítmény elismerése. És nem kell, találkoztam én is olyan ügyféllel, ahol egyszerűen csak abba tudtak gondolkodni, hogy az előrelépés, a fejlődés az csak anyagi lehet, és csak promocionális, amikor azt jelenti, hogy egy pozícióról feljebb léptetem. Uh-huh. Értékesítőből értékesítési menedzser lesz, hogy valami, és egy értékesítési vezet. Nem, ezek a kutatások kimutatják, hogy nem csak ez az előrelépés a munkavállalóknak, és nem csak ez járul hozzá a megtartásukhoz. Sőt.
Igen, ez nagyon érdekes amúgy, és ezt mi is tapasztaljuk. De ez is sok-sok év kellett hozzá, hogy ezt így leszűrjem, ezt a tapasztalatot, hogy ha valaki már nagyon úgymond kisújból megy neki az adott feladatkör, akkor ő nagyon hamar bele tud unni. És ezt is emberre válogatja, tehát hogy ez nem mindenkire igaz, de ugye nálunk általában fiatalok, 20 évesek dolgoznak, tehát így fiatal csapat vagyunk, és tipikusan megfigyelhető, most, hogy csak ennél a korosztálynál vagy nem, azt nem tudom, de nálunk biztosan, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy azoknál az embereknél, akiket mi kiválasztunk, mert nem hiszem, hogy minden 20 éves ilyen, de hogyha már kisújból megy, hogyha már rutinná válik, akkor hamar unalmas lesz. És ha nincs új kihívás, nincs új teher, úgymond, amit rájuk teszünk, ez nem feltétlenül előléptetés, csak másfajta feladatkör. Például nálunk nyitva van a lehetőség arra, hogyha valaki beletanul a munka mellett egy más területbe, akkor utána mi szerzünk neki oda ügyfelet. Tehát ha azt mondja, hogy engem érdekel a SEO, vagy érdekel a videóvágás, vagy nem tudom, bármi ilyesmi, akkor ő beletanulhat, és ha ugye kapcsolódó szolgáltatás, akkor mi arra tudunk ügyfeleket hozni.
Ja, tehát ez a zseniális az egészben, hogy az üzlet tud ezáltal fejlődni.
Igen.
És hogy próbáljuk már kicsit tágítani azt a dobozt, hogy ne csak ugyanazt akarjuk mindig csinálni, hiszen a munkatársnak a kíváncsisága, a fejlődési igénye hozhat új üzletet is.
Igen.
Hozhat új lehetőséget is. Hogyha nem fejlődünk, akkor hogyan tud megújulni az üzlet? Nem tud megújulni az üzlet, sőt, majd jön egy konkurencia, aki valamiért valahogy hatékonyabb lesz, vagy jobb szolgáltatást kínál, és akkor egyszerűen elkezdünk sorvadni. Tehát ez nem egy negatív dolog, de természetesen ez megint egy nagy másik HR, vagy hogy mondjam, fejlesztési topik, téma, hogy vagyok én a változással. És vezetőként azért ezen érdemes néha elgondolkozni.
Igen, ez egy másik nagyon-nagyon nagy téma, talán egy másik adásra. De szerintem a megtartás-motiváció témakört is megfelelően átbeszéltük, most amennyire ugye egy adás keretei között ezt át lehet beszélni. Az utolsó témánk, amit említettél, ez a nehéz helyzetek a munkahelyen. Mi ez itt, mire kell gondolni, mi van a fejedben?
Nagyon sok nehéz helyzet van a fejemben, mert évekig HR vezetőként dolgoztam, és számtalan cifra ügybe futottam bele, és természetesen amióta HR támogatóként funkcionálok azóta is. Na most talán hoznék olyan nehéz helyzeteket, amik talán aktuálisak. Uh-huh. Az egyik ilyen nehéz helyzet, amit már Farvizen említettem is, hogy jön a munkavállaló, hogy ő alul van fizetve. Uh-huh. És ugye említettem ugyancsak, hogy érdemes ilyenkor azért utána nézni a dolognak, hogy ő miért gondolja úgy, hogy alul van fizetve. Hogyha adtam neki 5% béremelést az elmúlt másfél évben, akkor nem kell túlságosan mögé ásni, mert akkor logikus, hogyha volt 30-40%, de lehet, hogy több infláció, akkor az 5% az nagyon gyorsan elégett neki. Tehát úgymond nem tud azon a fizetési szinten kijönni, ami volt. Felvetődik a kérdés, hogy kezeljem ezeket a helyzeteket. Mert hogy persze dobjunk hozzá pénzt. De ugye ez egy komplex dolog, mert hogy a cégnek a profitabilitása elbírja ezt. Uh-huh. Van egyáltalán forrásunk, hogy adjunk. És ugye ez összefügghet mással is, mert ha mondjuk a profitabilitási szintünket akarjuk tartani, akkor meg kell tudnunk vizsgálni, hogy tudunk-e több bevétel leszelteni. Tudok-e például a munkavállaló egy megállapodást kötni, hogy ő valamiben segíti az üzletet, ami több bevételt vagy hatékonyságot hoz, és ezáltal tudok neki több pénzt adni, úgymond. Hiszen ha a cég jól megy, többet hoz, akkor többet tudok adni. De azt mondanám, hogy első körben nem szabad kétségbe esni, hogyha jön valaki, hogy több pénzt akar. Meg kell tudnunk megérteni, és objektíven megérteni. És ami a nehéz helyzeteknél én szerintem nagyon-nagyon kulcs, és ezt nagyon tanácsolom minden vezetőnek, aki ilyen helyzetben van, hogy nehéz helyzetet találkozik szembe, próbáljuk beleképzelni magunkat a másik ember helyzetébe. Próbáljuk az ő szemüvegén keresztül megérteni, hogy ő miben lehet. Hogyha a vanonvalokat csinálom, akkor azért egy jó eséllyel ezek a témák menet közben előjönnek. Tisztában vagyok bele, hogy született egy gyerek, több pénz kell, a feleség már nem dolgozik. Nagyon sok mindenre fel lehet készülni, hogy jönni fog. Próbáljak belehelyezkedni az ő helyzetébe, és hogyha bele tudtam helyezkedni az ő helyzetébe, és nem csak az én perspektívámból válaszolok, akkor azért komplexebben tudom látni ezt a problémát. Uh-huh. Tehát, hogy értsem meg, hogy ő miben van, nem szabad negatívan reagálni, hiszen ha azokat követtem, azokat az elveket, amikről beszéltünk, akkor ez egy értékes munkatárs. Uh-huh. Elképzelhető egyébként, hogy nem tudtunk annyi bért adni, vagy ő lemaradt a piachoz képest. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségeink vannak az ő béremelésére. Lehet, hogy tulajdonosként egyszerűen be kell látnom, hogy egy adott időszakban kevésbé profitábilis a cég, többet kell költenem az emberekre, és hogyha eddig most csak a hasamra ütök 30%-os hasznot hozott nekem ez a cég évente, akkor lehet, hogy el kell tudnom fogadni, hogy csak 25 lesz a következő évben. Uh-huh. Aztán majd, amikor a konjunktúra beindul, a gazdaság egy picit jobban fog menni, akkor lehet, hogy vissza tudom állítani. A másik, hogy és itt már részben érintettem is, hogy azért mindig van lehetőség, az a tapasztalat, megvizsgálni azt, hogy ideálisan mennek-e a céges folyamatok. Aha. Tudunk-e valami spórolni? Tudunk-e valamiről lemondani, ami több pénzt hagy a cégbe? És akkor nyilván ezekből a lehetőségekből meg lehet azt nézni, hogy tudunk-e több forrást biztosítani a munkavállalónak. Tehát így nagyon röviden nem szabad rosszul reagálni, nem szabad idegesnek lenni, mert jött a munkavállaló. Egyébként meg kell tudni beleélni magunkat az ő helyzetébe, és objektíven fölmérni, hogy tényleg is jön. De honnét tudom, hogy például jól fizetek-e, vagy nem? Na ugye erre vannak megint csak ilyen HR támogató szervezetek, vagy tanácsadók, akik adott esetben piaci bérfelméréseket tudnak szolgálni, hogy körülbelül egy adott szakmában hol vannak a bérek. Vannak egyébként ingyenesen letölthető ilyen kiadványok is, érdemes az interneten keresgetni, de van olyan, hogy nagyon specifikus. Például, amikor én annó az építőiparban dolgoztam, érdekes volt, hogy mondjuk betongyári alkalmazottakról kellett kiderítenünk, hogy mennyi a reális fizetés. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt, ezt felkértünk egy speciális céget, mert ilyen béradatok sehol nem voltak. És akkor nekik megvan arra a módszertanuk, hogy felmérjék a piacot, és akkor ebből mi kaptunk egy reális visszajelzést, hogy körülbelül jól fizetünk egyébként. Aztán nyilván ennek vannak olyan nehézségei a KKV-nak, nem kell mondanom, hogy mondjuk a konkurencia nem teljesen legálisan fizet. Uh-huh. És akkor ilyenkor hogyan tudok vele versenyezni? Nem tudok. Igen. Vállalati kultúrával, transzparenciával, tisztességgel tudok csak versenyezni. És hogyha a munkavállalónak ők többet ígérnek, mert nem legálisan csinálják 100%-ban a működésüket, ezzel nem tudok versenyezni, el kell tudnom fogadni. De lesz, a többség valószínűleg olyan lesz, aki nem fog ebbe az irányba elmenni. Uh-huh. Jó, tehát a pénznél azért ez egy fontos dolog, hogy tudjam valamennyire objektíven felmérni, hogy ez jogos, de amikor nekem megvan az az információ, hogy ez nem jogos, mert például egyébként vettünk föl embereket, és leteszteltem a piacot, és jöttek interjúzni emberek, ugye ez egy másik nagy előnye a kiválasztási folyamatnak, hogy kapok feedbacket, visszajelzést a piacról, hogy körülbelül azok a munkakörök hol keresnek. Uh-huh. Mert hogy az emberek, hogyha 10-ből 8 azt mondja, hogy 500 ezer, és én 300-at fizetek, akkor hát valószínűleg nagyon keveset fizetek. Tehát, uh-huh. hogy elment mellettem a piac.
Igen.
Akkor ezt hogy tudom megmondani? Tehát bérre ez egy fontos dolog, és van az a helyzet, amikor nemet tudnom kell mondani. Vagy azért, mert az illető nem teljesít jól, uh-huh. és akkor ez egy üzenet, hogy nem fogok neked adni, vagy explicite kimondom, vagy nem mondom uh-huh. ki, vagy nem adok neki, mert ott esetben ez is egy módszer arra, hogy valahol máshol tegye magát hasznossá. Uh-huh. És akkor az talán mind a kettőnknek jobb lesz így. Jó? Tehát van ilyen helyzet. Van olyan helyzet, hogy ez alapján, amit most mondtam, amire te tudsz gondolni esetleg, ami nehézség volt neked vezetőként így a munkatársaiddal kapcsolatban, és hogy tök jó lett volna, ha van valami könyv, vagy valami, ami leírja, de hogy ezek ritkábbak.
Kifejezetten ilyen bérezés?
Nem feltétlenül a bérezés, hanem ilyen nehéz helyzetek a munkahelyen.
Ezen gondolkoztam én már korábban. Nálunk nem igazán vannak nehéz helyzetek, és ez tök jó, vagy legalábbis nem tudom, hogy most az egy olyan helyzete, amin annyit kellene agyalni. Nem igazán vannak konfliktusok, tehát az tényleg azok alapján is, amit elmondtál, meg ugye többet beszélgettem, meg én is, amit látok így a környezetemben. Szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy tényleg egy jó csapatunk van, és mindenki segít a másiknak, nincsenek olyanok, hogy ezt én most nem csinálom meg, nem akarom megcsinálni. Tehát amit én nehéz helyzetként élnék meg, vagy tekintenék rá, olyanokat nem tapasztalok.
Akkor hadd kérdezzek úgy, hogy rengeteg céggel kapcsolatba álltok, rengeteg emberrel kapcsolatba álltok. És én feltételezem, hogy nehéz helyzeteket kaptok rajtuk keresztül, vagy tapasztaltok rajtuk keresztül, vagy mert panaszkodik a vezető, vagy a munkatárs, vagy egyszerűen a környezetedben látod, hogy azért vannak nehéz helyzetek. Van valami elv, amit te követsz, ami miatt ezek elkerülnek titeket?
Hát szerintem azoknak a egyvelege, amiről eddig is beszéltünk meg, amit ugye meséltem, hogy a kiválasztási folyamat is elég részletes. Főleg azt keressük, hogy valaki jó ember legyen. Tehát volt már olyan, hogy egyszerre két munkavállalót vettünk fel egy időben, mert annyi kapacitás kellett. Az egyikük jobb szakember volt, a másik jobb ember volt, és a jobb szakembert elküldtük. Mert kiderült, hogy nem passzol annyira hozzánk, nem, az értékrendünk nem egyezik. Nagyon sok mindenkit ugye ezért nem veszünk fel. Tehát, hogy aki szerintem konfliktust tudna okozni, ő eleve be sem kerül.
Aha, ez nagyon fontos, és köszi, hogy így ezt aláhúztad, mert ugye erről is beszéltünk akkor a kiválasztási folyamatról, hogy micsoda hatásai vannak. És ugye azzal kezdtem, hogy azért fontos a kiválasztási folyamat, meghatározza azt, hogy milyen lehetőségei lesznek a cégnek. Ha olyan emberek vannak, akik vasmacska módján a hajót lehúzzák a mélybe, és nem tudunk mozdulni, mert teher, na hát ugye akkor visszafognak minket, és az egy kapacitás, egy lehetőség elvesztése, egy potenciál elvesztése. De olyanok vannak, akik fújják a szelet,
igen.
és segítik a hajót haladni, vagy nagyon gyorsan eveznek, teljesen más az egész cégnek a működése. Úgyhogy köszi, hogy erre ráerősítettél.
Igen, és a csúnyán mondva ez a amúgy rohadt alma eset, amikor van egy olyan, ahogy te mondtad, hogy lehúzza ugye az egész szervezetet, erre én nagyon szoktam figyelni, nálunk is előfordult egyébként, de nagyon szoktam figyelni arra, hogy ne legyen olyan, hogy valaki megenged magának valamit, amit nem kellene, és azt én úgy elengedem. Tehát azt egyből kezelni kell, meg kell beszélni, meg kell mondani, hogy ezt így nem lehet, és nem tudom, hogy ez jó vagy nem, de én szoktam arra figyelni, hogy ezt az egész csapat lássa és tudja, hogy az nem helyes viselkedés mondjuk. És mert hogyha valaki megengedheti magának, társadalmunk tipikusan ilyen, ha neki szabad, akkor nekem is.
Igen.
És ilyen az emberiség, ezzel nem tudunk mit csinálni, de szerintem vezetőként arra oda kell figyelni, hogy ezt ne engedj. Tehát ne induljon el egy ilyen folyamat. Hogy neki szabad, jó, akkor én is, mit tudom én, egy órával később érek be. Ő miért érhet be később, én miért igen. nem.
Van egy, amikor azt mondtad, hogy mi a nagyon fontos a HR-ből, vagy a HR működésből, van egy téma a HR-ben, ami a visszajelzés. Uh-huh. Erre most nincsen időnk és lehetőségünk, de erről megint nagyon sokat lehet beszélni, uh-huh. hogy adjunk visszajelzést, mikor adjunk visszajelzést. Ez egy visszajelzés, hogy egyből elcsipem. Van egy, ehelyett én hoznék egy ilyen elvet gyakorlatilag, amit régen magamévá tudtam tenni, és én nagyon hiszek benne, és úgy gondolom, hogy nagyon jól működik. Valahogy így hangzik az elv, hogy az a szervezeti működés, az a munkatársi működés és viselkedés, ami nem kerül pozitív szempontból, pozitív viselkedés és működés, cselekvés, bármi, amit csinál a munkavállaló, ami pozitív a cég szempontjából, ami nem kerül elismerésre, az kiveszik a szervezetből, uh-huh. és az a munkavállalói viselkedés, negatív attitűd, negatív dolgok, hibázás, stb., ami pedig nem kerül ugyancsak kezelésre, uh-huh. az pedig elterjed a szervezetbe. És ugye itt van az, hogy mikor kapom el azt,
Igen.
Hogy valaki elkezdi megrohasztani az almákat a kosárba. Meddig engedem, mekkora pórázt engedek ennek a dolognak. És mivel hát munkahelyen azért nem kezeljük a konfliktusokat, hiszen nem tudunk visszajelzést adni, hogy az előző nagy témámra ezért mégiscsak kikacsincsak, ezért általában nem szoktunk visszajelzést adni, és aztán szépen ez egy normává válik. Aha. És aztán elindul egy olyan spirál, amiből nagyon nehéz lesz visszajönni. És itt egyébként egy másik témát is hoznék, ami kapcsolódik ehhez, amit mondtál, hogy toxikus munkatársak, nem csak toxikus munkakörnyezet van. Ja, nagyon sokszor a toxikus környezet az pont a toxikus munkatársak, vagy a toxikus vezetők miatt. Ezek a mérgező, ugye, itt lehet lefordítani magyarra, a mérgező vezetők és a vérgező munkatársak. Na most, ha én tulajdonos vagyok, és van nekem egy olyan vezetőm alattam, mert ez egy jó cég, meg jó emberek, aki egy gátlastalan ember, aki mindenen átgázol, és úgymond tönkreteszi az embereket maga alatt, ez jó eséllyel egy toxikus vezető. És hogy fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy nekem a profit fontosabb-e, az, hogy a cég hosszú távú működésénél, és annál, hogy egyébként employer brandet rombolok azzal, hogy itt mi hogy bánunk az emberekkel, ugye? Hogyha van egy toxikus munkatárs, nyavajog, panaszkodik, elégedetlen, kibeszéli a munkatársait, ne a vezetőket meg pláne, ő jobban tudja, hogy nekem mit kellett volna vezetőként csinálnom, stb. Ezek általában ilyen toxikus munkatársak. Nyilván megvan az oka, hogy miért így működnek, de ez egy ilyen pszichológiai téma inkább. Nagyon észnél kell lennem ezekkel az emberekkel, mert hogyha ezt a viselkedést, ahogy az előbbi elv alapján engedem, ez el fog terjedni. És az a jó, hogyha a vállalati kultúrát fel tudom hozni arra a szintre, hogy a szervezet kidobja magából ezeket az embereket. Elkerüljék ezeket az embereket, de ettől függetlenül nekem lépnem kell. Ha valaki toxikus, fontos a nagy képet nézni. Akármilyen jó szakember legyen. Nekem volt ilyen munkatársam. Elképesztően toxikus volt. Szörnyű, hogy mit nem megengedett magának, és HR vezető voltam, és a szakmai vezetője egyszerűen képtelen volt meghozni azt a döntést, hogy ettől meg kell válni, mert annyira speciális volt az ő tudása. És akkor jön ilyenkor, hogy jó, mit tudok csinálni? Hát azt tudom csinálni, hogy húzok egy vonalat, és azt mondom, hogy el kell kezdenem tudni valahogy kiváltani az ők szakmai tudását, hogy ne legyen nagy a kitettségem. Alaphiba, hogy egy emberre teszek mindent, és ki vagyok neki szolgáltatva. Ugye ugyanilyen veszély az, hogyha, ahogy pestiesen szólva szokták mondani, elüti a villamos, ugyanolyan rossz helyzetben vagyok, hogyha nincsen, mintha van.
Így van.
Mert ha van, akkor meg fertőzi a környezetet. Tehát el kell kezdenem úgymond kiváltani ezt a munkatársat. Akármilyen jó arc volt valamikor régen, meg egyébként ő jó fejám, csak úgy közben a cégnél, meg szuper szak kis ujjába van, de egyébként egy kibírhatatlan, egy nem kooperatív ember, meg kell hoznom azt a döntést, hogyha nem tudok rajta egyszerűen változtatni, mert beszélgetek vele, visszajelzést adok neki. Nem veszi alapot, az ő személyiség egyszerűen ilyen, ő egy rohadt alma, ahogy fogalmaztuk, meg kell válnom tőle a nagy képet. Kell nézni. A nagykép szempontjából ő egy olyan munkatárs, aki az én hosszú távú céljaim szempontjából ő egy vasmacska, lehúz minket. Nem szabad tolerálni hosszú távon, hogy egy ilyen ember bennmaradjon a cégbe. És egyébként lehet, hogy csak arról van szó, hogy ő nincsen a helyén. Tehát ővelük is empatikusnak kell lenni, mert lehet egy mögöttes dolog, ami miatt ők frusztráltak. És néha egyébként azért frusztrált valaki, mert valahol otthon nincsen rendben. De kijön mondjuk a one-to-one-on, hogy azért mondom, mert hogy mind a két kifejezést használjuk a piacon, kijön, otthon valami elképesztő rossz helyzet van. Akkor arról is tudok beszélni. És hogyha már lekerült a nyomás róla, és el tudom fogadni, hogy nagy nyomás alatt van a munkahelyen, meg otthon is, legalább az itteni nyomást le tudom venni róla, akkor utána kiderül, hogy ő továbbra is így viselkedik, és az ő személyisége ilyen, vagy egyszerűen csak az otthoni nyomás. De általában az szokott lenni a példa, hogyha kapnak esélyt, megbeszéljük, őszinték tudunk lenni egymással, ő is kap egy visszajelzést, hogy ez így nem tolerálható, nem elfogadható, akkor általában tudnak változtatni. Tehát akármilyen probléma legyen a szervezetben ezekkel a nehéz helyzetekkel, én mindenkinek azt javaslom, hogy próbáljunk az ő helyzetükbe itt is belehelyezkedni, és próbáljuk megérteni, hogy mi lehet ott. És ne értsetek félre, van olyan helyzet, amikor egyszerűen csak arról szól, hogy ő nem ide való. De hogy lehet, hogy máshova meg való. Akkor azzal, hogy én nem lépem meg azt, amit nekem meg kell lépnem vezetőként, azzal rosszat teszek a saját cégemnek, rosszat teszek az ő munkatársainak, és rosszat teszek neki, mert lehet, hogy találhatna közben egy olyan helyet, ahol meg gyönyörűen kivirágzik, és egy szuper munkatárs lesz. Csak valahogy mi nem vagyunk egymáshoz passzolók. Ez olyan, mint egy kapcsolat, tudod. Tehát mindannyian voltak próbálkozásai fiatalabb korában, mindenki jó ember volt, meg jó fej volt alapvetően, de hogy mégsem működött, mert a kémia nem működött. Nem, csak a munkavállalóknál ez pont ugyanígy működik. Nem, nincsen olyan, hogy mindig működik.
Igen, és egy ilyen esetben, hogyha ezek nagyon nehéz, tényleg nehéz helyzetek, és most, hogy mondod, egyébként én is voltam ilyen helyzetben, hasonló helyzetben. És ilyenkor vezetőként, tulajdonosként, bárki is legyen, nagyon nehéz lépni. Viszont utólag én is belátom, hogy sokkal jobb lett volna azt a raktapaszt letépni, és túl lenni rajta, mint húzni, mert csak egyre nagyobb lesz a kár. És akár ez olyan szintig is fajulhat, hogy a szervezet úgymond szétesik. Tehát a fluktuáció, elmennek az emberek, és akár egy ilyet is, nem mondom, hogy meg lehet vele előzni, hogyha nem jó a szervezet. Azért tudom, mert nálunk is most egy időben megnőtt a fluktuáció, és ezzel meg kellett küzdenünk.
Igen.
És azóta szinte teljesen lecserélődött a csapat, ami jót tett a működésnek, jót tett a csapatnak. De ez egy nagyon nehéz átállás volt, egy nehéz időszak volt, főleg azért, mert ugye olyan döntéseket kell meghozni, hogy oké, akkor őt elküldöm, meg őt elküldöm, és akkor elküldök még X ügyfelet, stb. Tehát, hogy teljesen kipucolni a szervezetet.
Igen, van egy szerző Amerikában, akit én nagyon gyakran hallgatok és olvasom az anyagait. John Maxwellnek hívják egyébként. Nagyon sok vezetői könyve jelent meg, magyar nyelven is elérhető. Nagyon-nagyon szuper.
Ő nem a prédikátor?
Igen, ő egy vallási vonalról indult, de aztán a fókusza az üzletié váltott. Tehát
olvastam egy könyvét,
ott hagyta azt a területet, egy lelkipásztor volt, fogalmazzunk így. És hozzám közel állnak az értékei, és nagyon-nagyon jó és pikirt megjegyzései is vannak. Neki van egy ilyen gondolata, hogyha egyszerűen a vezetőként abba élsz, hogy téged mindenkinek szeretnie kell, akkor rossz szakmát választottál, mennyire bohócnak, mert a bohócot mindenki szereti. De te vezető vagy, nem azért vagy ott, hogy mindenki szeressen téged, hanem hogy jó döntéseket hozzál, és olyan döntéseket hozzál, ami a szervezetet szempontjából, a cég szempontjából így mondom, fontos. És hogy ezt le kell magamba tisztázni, hogy én hogy vagyok ezzel. Van ehhez is segítség. Lehet coachokhoz fordulni, akik abban segítenek, hogy megerősítik a vezetői működésemet. Segítenek megugrani ezeket a nehézségeket, amik a személyiségünkből is jöhetnek, a szociális neveltetésünkből jöhetnek, nagyon sok mindenből jöhetnek. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy ilyen véres szájú, vérengző vezetővé kell válni. A határokat kell tudni kijelölni. És a határoknál, amit ha valaki átlépi a határokat, akkor arra valamiféle válaszomnak kell lenni. És nem az a válaszom, hogy besöpröm a szőnyeg alá, mert aztán az egyszer kilép. Csak itt még egy témát behoznék, a fluktuáció. Szerintem az fontos. Fel tud futni a fluktuáció manapság. Egyszerűen ráígérnek, elmennek. Nem cél, nagyon lényeges, hogy nem cél a 0%-os fluktuáció. Valaki azt gondolja, hogy ez a cél vezetőként, akkor szakmai tapasztalataim alapján nyugodtan mondhatom is, meg utána is nézhet, hogy nem cél a 0%-os fluktuáció, mert ha mindig ugyanazt csináljuk ugyanazokkal az emberekkel, akkor a szervezet nem tud fejlődni. Kellenek az új impulzusok. És egyébként teljesen természetes, hogy megtanulja nálad a szakmát, van egy üvegplafon, amíg el tud jutni, nem tudsz neki többet kínálni. De lehet, hogy az egyik nagyobb cég tud neki egy marketingigazgatói pozíciót kínálni, nagyobb bérrel, stb. Tök jó, ő jó híremet fogja vinni, hogyha én jól bántam vele. Betanítottam, azt fogja mondani az ismerősének, vagy ad nekem egy megbízást, ugye abból a székből, vagy pedig azt mondja az ismerősének, hogy ez egy tök jó cég, nagyon szívesen. Sőt, még lehet, hogy fiatalabbnak ajánlja is, hogy gyere hozzájuk dolgozni, mert én is itt tanultam a szakmát, és ez egy nagyon jó. És aztán elhív egy konferenciára, hogy bárhova, ami meg neked majd PR szempontból egy nagyon érdekes dolog ez. Tehát nem cél a 0%-os fluktuáció, és egyébként nem is tud, hogyha rosszul választunk, akkor pedig ott a másik véglet, hogy egyszerűen akkor is muszáj lépnünk. De kit kell megtartanunk? Véleményem szerint meg kell tartanunk azokat az embereket, akik jól passzolnak a vállalati kultúrába, fejlődőképesek, és már most is úgy teljesítenek, hogy elégedettek vagyunk. Nem kell mindenkit megtartanunk. Van az a helyzet, amikor teljesen oké, hogy lecserélünk valakit. És hogy nem is mi küldtük el, hanem ő ment el. És aztán tanultunk abból, hogy mi nem működött jól, és itt kell visszahurkolni, hogy oké, mi volt ebből a tanulság. És ugye az exit interjúról beszéltünk, hogy mi volt ebből a tanulság, mit tudunk legközelebb jobban csinálni, hogyan tudunk elkerülni egy ilyen helyzetet. Nem tökéletesek a vezetők, nem tökéletesek a cégek, de hát mi tökéletes? Hát az emberi faktor van. Egyikünk se tökéletes. De hogy nagyon fontos, hogy tudjuk a fluktuációt is úgy kezelni, hogy ez egy természetes dolog, nem kell tőle félni, de ha egy ponton túl magas, az óriási problémákat okoz. A szereti kultúrának is, meg az üzleti működésnek is, mert óriási a kitettségem, és egyszerűen a tudás kisétál az utcán. Tehát, hogy tudom ezt kezelni, fel kell tudnom készülni rá, hogy lesz ilyen, nem rakhatok de potomat nem tehetem rá egy emberre, túlságosan kiszolgáltatom. Mindig jó, hogyha van a fejemben, hogy fogom megoldani, ha őt elvesztem, valami történik vele. A másik dolog meg az, hogy és éppen ezért ki is kell találnom, hogy hogyan fogom tudni őt pótolni. A másik dolog pedig az, hogy van egy iparági standard nagyjából mindenhol, hogy körülbelül mennyi az egészséges fluktuáció. Nem tudom, egy ilyen kis cégnél lehet, hogy egy vagy két fő egy évben. Uh-huh. Az egy egészséges, nem tudom. A nagyobb cégeknél más, a termelőszektorban más, uh-huh. a fizikai dolgozóknál más. Tehát nem kell, nem lehet általánosítani, de nem is kell megijedni attól, hogy van egy fluktuáció. Hogyha valami beindult, akkor viszont nagyon észnél kell lenni, mert ugye a fizetésekről beszéltünk, az is lehet, hogy baromira lemaradtam a fizetésekkel. Aha. És ennek lehet egy üzleti modell problémája is, hogy az üzleti modellem elavult. Nem tudok elég profitot termelni. Nem tudok elég fizetést adni az embereknek. Vagy egyszerűen unatkoznak az emberek. Én ilyet is láttam. Igen. Nincsenek kihasználva, és azt mondja, hogy figyelj, jó a fizum, meg minden, el voltam itt egy másfél évig, de hát azért nekem nagyobb ambícióim vannak, itt teljesen lenullázom magamat.
Multiban nagyon sok ilyen ismerősöm van.
Bár ők azért, és nagyon, nagyon érdekes ez a példa, nekem is multiban volt ilyen ismerősöm, aki erre panaszkodott, miközben a multik azért abban nagyon jók, és őket lehet példaként venni, hogy hogyan próbálják mindig tovább optimalizálni az működésüket, mert sok mindent lehet mondani a multikról, jót is, rosszat is, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy példát mutatnak, hogy mindig lehet egy picit optimalizálni, és kell is kezelni, hogy keresni, hogy hogyan tudok optimalizálni, az pedig a fluktuációról.
Jó. Szerintem azok még pont olyan pontok, amiket nem szúrtak ki, hogy ott lehet optimalizálni, és majd, amikor ők elmennek, akkor lehet, hogy kijön az is, megvizsgálják, hogy oké, akkor ő miért ment el, mi a helyzet, nem tudtunk elég munkát adni, akkor nem is kell az a pozíció, és akkor azt levágjuk. Na hát, köszönöm, hogy ennyi mindent átbeszéltünk, én sokkal okosabb lettem megint, mint minden egyes beszélgetésünkkor, és hát megmondom őszintén, én bármikor, amikor beszélünk, azt látom, hogy a HR az sokkal komplexebb, mint amire én gondoltam, és most így ezek alapján, amit levonok következtetést, én azt mondom, hogy a HR, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, akkor önismeret, önfejlesztés és kommunikáció. Mert ismerned kell magad vezetőként, tulajdonosként, ismerned kell, tudnod kell megismerni az embereket, tudnod kell fejlődni, beismerni, hogy nincs igazad mindig, meg hogy senki nem lehet tökéletes, meg semmi nem lehet tökéletes, igen, és kommunikálni kell az emberekkel, hogy megismerjük őket, a motivációjukat, a tapasztalatukat, az igényeiket, és igazából emberien kell viselkednünk a másikkal, és úgy közösen tudunk menni egy jó cél érdekében.
Így van, nagyon köszönöm ezt az összefoglalást, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettem veled, és kölcsönös a pozitív élmény, mert azt gondolom, hogy nem az én tisztem, hogy téged megdicsérjelek, mint cégvezető, de hogy a saját tapasztalataim alapján mondhatom azt, hogy amit te kitaláltál, és amit ti a cégeteknél próbáltok megvalósítani, azért azok olyan elvek, amik örökérvényűek, én azt gondolom, és hogy a legjobb cégek így csinálják. És hogy ahogy említetted, a saját tapasztalatból tanultad ezt meg, én arra bátorítok mindenkit, hogy ne féljen kísérletezni, ne féljen egy kicsit őszintébbnek lenni a munkavállalókkal, és ha krízishelyzet van, ne féljen bevonni őket. Nyilván nem a cél az, hogy megijesszük őket, hogy most a cég nagyon rossz anyagi helyzetben van, tehát mindent azért nem fogunk elmondani nekik, de hogy a megoldásban már be lehet őket vonni. Abba be lehet őket vonni, hogy keressük közösen a megoldást, és a jobb lehetőséget, és azzal a vezetői fals és tévhittel szeretném, hogyha leszámolnátok, hogy a vezetőnek mindenre kell tudnia választ adnia, uh-huh. mert attól vezető. Nem. Attól jó vezető, hogy egy csapatot jól össze tud fogni, víziót tud adni, és a feltételeket meg tudja teremteni, és biztosítani tudja a munkavállalóinak. Ettől vezető a vezető. Hogy ő adja az irányt, és hogy példát mutat. És nem kell neki mindenben szupernak lenni, és nem kell neki mindenhez értenie. És hogyha ezt el tudom fogadni, önismeret, amiről aha. beszéltél, akkor ez egy nagyon gyümölcsöző együttműködés lesz a munkavállalókkal, és abban hiszek, és azért dolgozom, hogy ezt a fajta szemléletváltozást egyre jobban be tudjuk vinni a KKV szektorban is, hogy, uh-huh. hogy igenis, hogyha jól tartod a munkatársaidat, akkor ők ezt meg fogják hálálni. De hogy az üzlet nem fog ezáltal sérülni, hanem az üzlet ezáltal fog fejlődni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Dávid.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, az infókat. Nagyon sokat tanultam, remélem a hallgatóink is nagyon sokat tanultak, biztos vagyok benne, és akkor téged ugye a vrhr.hu weboldalon keresztül lehet elérni, vrhr.hu.
Így van, azon lehet elérni, van egy infokukac.vrhr.hu, és ugyancsak, hogyha megkerestek és bejelöltek a LinkedIn-en, én elég aktív vagyok a LinkedIn-en, akkor ott is lehet velem kapcsolatba lépni.
Ott ugye Kardos Andrásként így találnak van. Meg téged, biztos, ami biztos, és a cikkeket, amiket említettél, azokat pedig betesszük az adás leírásába, majd átküldöd, és akkor mi oda elhelyezzük. Tehát ott megtaláljátok, szerintem az egy tök jó kiindulási pont, de tényleg arra biztatok mindenkit, hogy ha van bármilyen probléma, akadály, nehézség, akkor érdemes akár csak 1-2 órára leülni, beszélni Andrással, mert tényleg egy nagyon jó szakember, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha egy-egy ilyen akadályon túllendülünk. És tényleg nekem az a tapasztalatom, így ilyen 10-11 fős szervezet nél, ami lehet, hogy még kicsi, tehát eddig van valamilyen tapasztalatom, később majd lesz valamilyen más, de eddig az a tapasztalatom, hogy minél gyorsabban meg kell oldani a problémákat, minél hamarabb el kell hárítani az akadályokat, ahhoz, hogy tudjunk fejlődni.
Így van, és annyi kiegészítést még így a végére, amit, hogy keretbe foglaljuk ezt az egészet, hogy ha jó céget akarok és jó szervezet akarok építeni, akkor az első munkatárstól kezdve kell foglalkoznom a HR-rel. Lehet, hogy nem külső segítséggel, csak az önfejlesztésem és a képességeimen keresztül, de hogy, és ez nem a szakmának a promózása, hanem ahogy az elején megbeszéltük, minden, ami történik egy cégnél, az emberekkel történik és embereken keresztül történik. Az pedig egy olyan téma, ami a HR-nek a szakterülete, és éppen ezért, ha vezetőként elég nyitott vagyok, akkor ez egy olyan szempont, amire szerintem célszerű figyelni, és akkor egy hatékonyabb és gyorsabb fejlődést fogok tudni elérni a vállalkozásommal. Köszönöm még egyszer.
Így van. Köszönjük szépen, most már elengedünk titeket, így mennyi közel 2 óra után, úgyhogy ez egy igazán hosszú adás lett. Köszönjük, hogy velünk voltatok, hogy végighallgattatok, és akkor találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!